Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonalatul rám pedig egyrészt Pácsonyi Patrik.
Hello mindenki!
Másrészt Tóth Balázs.
Hello, sziasztok!
Kérdezfelelek podcasttel jelentkezünk. Jó sok kérdést küldtetek, meg érdekes témákat, úgyhogy szerintem bele is vágunk a közepébe, mert bőven lesz miről beszélni, és nem biztos, hogy nem lesz egy rövid adás. Browns-os topikkal kezdünk. Tamás és Geri is kérdezett a Browns-szal kapcsolatban, úgyhogy ezt egybe is vonom. Mondom a kérdéseket. Szerintetek a Browns-nál mennyire van irányító kérdés, mi lenne a jó döntés az off-seasonben? Miért nincs a tavalyi szinten a Browns sikeres off-season és draft után már az AFC döntőben látták őket sokan, ehhez képest a wildcard is erősen kétséges. Miért nem adj időt a Browns Mayfieldnek a felépülésre? Látjuk a Cardinalsnál azért Murray-nek hagytak időt, és hogy nem lenne vakon az offense Keenummal sem. Tamás, Geri és Máté kérdésé voltak, szóval hárman is kérdeztek a Browns-tól. Patrik, mit gondolsz az elejéről, az irányító kérdésről, és szerintem akkor egybe vonhatjuk azt azzal is, hogy miért nem hagynak időt Mayfieldnek a felépülésre, másrészt, hogy jövőre. Milyen döntés lesz a holt azonban vele kapcsolatban?
Ez egy elég tricky question, szerintem, hogy mennyire van irányító kérdés, mert ugye most Mayfield sérüléssel küzdik, és azért szerintem így a teljesítménye is kicsit becsapós, tehát ennél képes jobb játékra, mint amit most az elmúlt két fordulóban mondjuk láttuk tőlük. Ettől függetlenül szerintem az egészséges Mayfield, ha leszámítjuk mondjuk az utolsó négy mérkőzését a tavalyi szezonnak, akkor az egészséges Mayfield sem feltétlenül azt hozza, amit elvártak tőle, vagy mi mondjuk vártunk tőle, vagy reméltünk tőle. Én azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz ez, mert Mayfield, amikor nem sérült, akkor nem játszik azért annyira borzasztóan rosszan, hogy érdemes legyen lecserélni, vagy le lehetne cserélni mondjuk egy irányítóra, aki biztos, hogy upgrade lenne hozzá képest. Ugyanakkor még ráadásul fiatal is, nem feltétlenül tartunk ott, hogy már el kell temetni, így nehéz szerintem azt mondani, hogy megérett egyértelműen a Browns arra, hogy lecserélje. Az a bajom ezzel, hogy megrekedhetnek egy, ha nem is egy Dalton skálán, egy régi Dalton skálán, de hogy mondjuk egy annak egy közelébe, ami nem feltétlenül jó, mert azt azért látjuk, hogy Mayfieldnek vannak limitáltságai, nem feltétlenül tudja azt a játékot hozni, amit mondjuk az első pár mérkőzésén, és tovább görgetve egy kicsit a sérüléses dolgot, hogy miért nem adtak neki több időt a visszatérésre, vagy a gyógyulásra. Szerintem azért nem hasonlítható feltétlenül össze a Kyler Murray szituációval, mert ott a Cardinals egyébként jobban megtehette, hogy mondjuk bebuk akár 2-3 mérkőzést, nem ez történt, de akár az is belefért volna nekik, hogy mondjuk az összes meccsüket elbukják Colt McCoy-jal, és visszajön majd az egészséges Murray, és ugyanúgy ott vannak rájátszás helyen. A Browns ezt nem feltétlenül tehette meg, mert annyira nagyon nem állt jól már Mayfield sérülésekor sem. Tehát nem kockáztathatták meg azt, hogy mondjuk kicsúszanak. Most ez egy másik kérdés, hogy Mayfield-el sem sikerült nyerni, de ezt akkor még nem tudtuk. Tehát szerintem ez az oka annak, hogy nem feltétlenül ültetik le, vagy nem akarták leültetni. És egyébként, mivel Mayfield is bizonyítani akart, ezért valószínűleg ő sem volt annyira érdekelt abban, hogy leüljön.
Mielőtt Balázs, átadom a talán nagyobb kérdésre a témát. Én azt olvastam, hogy a sérülés kapcsán, hogy ez egy olyan sérülés, amit vagy megműtenek most, és akkor fix off, tehát ez pihentetésre ez nem javul a válsérülésre legalább a térde, az lehet. Hogy a válsérülésen azt olvastam, hogy az nem javulna pihentetéssel, tehát azt meg kell műteni, vagy most, vagy a szezon végén, Szerintem ez, nálam inkább ez az oka, hogyha ez igaz, amit így mondanak, nyilván nem vagyok orvos, és nem vizsgáltam meg Mayfieldnek a vállát, de hogy szerintem inkább ez az oka ennek a résznek, és akkor Balázs adtam a szót, hogy Mayfield jövőjével Browns irányító kérdéssel kapcsolatban mit, hogy vélekedsz?
Szerintem igen, nagy kérdés itt az off-seasonban, hogy mit kezdenek ezzel Clevelandbe, mert van irányító kérdés. Tehát nem hozza Mayfield azt a játékot, amikor kérdés nélkül hosszabbítanál vele, de amit mondott Patrik is, hogy ez az irányító kálváriában most visszaesni, meg nagyon nagy rizikó, főleg úgy, hogy Clevelandbe tudtuk, hogy az elmúlt 10 évben kezdett 30 irányító Mayfield előtt, tehát azokhoz képest nyilván Mayfield a legjobb, de lehet, hogy ő sem jobb egy közepesnél picivel jobb, ezt ilyen nehéz eldönteni. Az a fajta játékos, akivel tudsz győzni, hogyha minden fasz a körülötte, de hogyha vannak már a keretnek hiányosságai, akkor nem biztos, hogy ő előre fog jelentíteni a csapatot. De igen, ez a középszer irányító is akár Super Bowl-t érhet, hogyha olyan melletted a keret. Szóval érdekes, hogy melyik mellett döntenek. Szerintem melyiket fognak vele hosszabbítani, pont azért, mert még egy ilyen irányítót sem könnyű találni, ezt jól mutatja az őt megelőző időszak, és nagyon nagy rizikó, hogy te ennél jobbat kapjál bárhonnan, főleg 2022-es drafton, F-én, bármi.
Jövőre még ugye 5. éves opcióval játszani fog, tehát az...
Ja, akkor még főleg van egy éve, igen. De mondjuk szoktak már ilyen korban hozzászabadni ezekkel az irányítókkal. Szerintem nem is lepődnék meg, hogyha meglépnék egyébként, mert nem rossz játékos Mayfield, csak mondom, vannak limitációi. És hogy miért erőltették, azt szerintem teljesen jól kifejtette Patrik, hogy itt nagyon úgy érezték, amit valószínűleg jól éreztek, hogy nekik minden egyes győzelem kell a playoffhoz, főleg egy ilyen erős csoportba. Az mondjuk a másik kérdés, hogy viszont szerintem az egyik legjobb csereirányítójuk van a ligában Keenummal, tehát hogy ővel azért lehet akár meccset nyerni 17-ben vagy 18-ban, nem tudom, a Vikings egész azon keresztül playoffba vitte Keenum, hasonlóan egy erős keret és egy visszafogott irányítójátékkal, de ott mondjuk az a tényleg élet szezonját futotta. Tehát, hogy szerintem egy-két meccsen ugyanúgy be lehetett volna őt is dobni, az már érdekes, hogyha van egy egész jó csereirányítód, és nem szeretett használni, vagy nem akart használni, akkor igazából miért is van ott Keenum? Ez egy másik kérdés, de ez lehet, hogy már más megközelítést érdemelne.
Szerintem egyébként idén nem fognak hosszabbítani, mondta, hogy a tavasszal nem fognak hosszabbítani Mayfield, de hát főleg egy ilyen szezonja után, tehát én azt mondom, hogy az 5. éves opcióját azt azon fogja lejátszani, mondta, hogy 5. éves opcióján fog játszani jövőre, és akkor most van egy évük megint kitalálni, hogy mi lesz.
Egyébként, bocs, hogy közben vágok, de lehet, hogy pont, hogy most érné meg nekik hosszabbítani, mert most nem tudna annyit elkérni Mayfield, és persze ebben benne van a kockázat, hogy mi van, hogyha még tovább romlik esetleg a teljesítmény, meg hasonló, de mi van, hogyha jövőre meg egészségesen fut egy olyan évet, hogy elkérhet mondjuk évi, nem tudom, 8 millióval többet, most csak mondtam valamit.
Én nem bízok most, tehát én most nem bíznék annyira Mayfieldben. Én tudom, hogy sérült éve volt, stb., de hogy én nem mernék most neki. És általában én emellett áll vagyok, ugye, hogy hamar hosszabbítsunk, de most Mayfieldnél pont nem látom azt, hogy rámerném bízni.
Oké, csak az a bajom ezzel, hogy akkor meg az van, hogy ha nem hosszabbítanak most, akkor két opció van, hogy jövőre jobb lesz, és többet kell fizetniük nekik sokkal, vagy keresniük kell egy új irányítót, igen, és igen, igazából egyik sem jó.
Még egy évig, de igen, tehát alapvetően igen, az egy rövid távú dolog, és akkor nézelődhetnek, hogy hát ha találnak valakit. Alapvetően az a bajom a hosszabbítással, hogy mostani hosszabbítás, tehát a jelenlegi tudásunk alapján való hosszabbítással, meg hogyha Mayfield jövőre is mondjuk egy hasonló szintet hoz, hogy akkor tényleg megrekedsz. Tehát vele, hogyha főleg nagy fizetésű ilyen teljesítmény irányítód van, akkor nem annyira tud, tehát akkor azért tényleg nehéz mellé olyan csapatot építeni, mivel Super Bowl-ba lehet jutni.
Hello, Kirk Cousins.
Hát például, igen. Tehát, hogy én ugye Mayfield amúgy is Cousins szintjére raktam mondjuk év előtt, most nyilván kicsit nyílt az olló itt a két játékos között az idei év alapján, de hogy én azért alapvetően hasonló játékosoknak gondolom őket, akik képesek egy pontos jó teljesítményre, de amikor igazán kell, akkor egyikbe se láttam még, vagy nagyon ritkán, hogy a hátulra tudják venni a csapatot, és ez azért hiányozhat. Tehát akkor tényleg az van, amikor, amit Patrik, te is mondtál, hogy akkor megragadhatnak valahol, és egyelőre Mayfieldben én nem láttam azt, hogy igazán fel tudná emelkedtetni, fel tudná tenni a vállára a Browns-t. Ezért nem mernék neki most hosszabbítást adni. Ha ezt jövőre megmutatja, akkor nyugodt szívvel.
Egyébként szerintem tényleg hasonlít a Cousins-os washingtoni időszakban mutatott játékra. Ott is hasonló volt, hogy bevállalhatták volna azt a középszert, amit vele kapnak, vagy belenyúlnak a sötétbe, hogy hátha találnak jobbat. Nem ott ugye végül is két... Előre. És igen, és azt akartam kihozni, hogy két tag után lépték volna, meg most hasonló lehetne mondjuk itt egy ötödik opció, meg egy tag. És azóta se találtak valószínűleg, sőt, nem találtak Kevin szintű irányítót se.
Igen. Megvan egy a kockázata, persze. Igen. Arra a kérdésre, hogy miért nincs a tavalyi szinte a Browns, egyetértetek azzal, hogy Mayfield sérülése és ezáltal egy gyenge játéka miatt leginkább, tehát hogy én mondjuk magasan ezt tenném az okoknak a tetejére, tehát ilyen 80%-ban emiatt szerintem.
Abszolút, tehát nálam is körülbelül ilyen százalékot akartam én is mondani, hogy mindenképpen ez az, ami döntő faktor.
Nekem is benne van, amikor egy ilyen nagyon erős támadó falad van, egy nagyon potens futójátékkal, az tud adni egy ilyen 50% körüli mérleket, hogyha a csapat többi része is egész jó, de kell hozzá egy legalább egy közepes vagy annál jobb irányú teljesítmény, ami nincsen meg Mayfieldtől, hogy ebből mondjuk playoff is legyen.
Matyinak van egy filozófikus kérdése, hosszabb, tehát most kicsit felolvasó est jön mindjárt tőlem. És akkor majd válaszoltok, Balázs, majd kezdjük mondjuk veled. Mit gondoltok arról, hogy a focihoz való szurkolói hozzáállás egyre inkább a végletekben, mint sem egy emberi középútban mutatkozik meg? Egy számítógép számára érthető, hogy a cél vagy a Super Bowl győzelem, vagy az 1-1, de nagyon sok trukker még ennek tudatában is szeretné a csapatát győzni látni, jelentsen csak pár győzelmet és rosszabb draft helyzetet. De ugyanez megjelenik egy általánosabb hétköznapi túlreagálásban is, már egy-egy rossz meccs után kijelentésre kerül a médiában a csapatokról és játékosokról, hogy nem kontenderek, vagy nem MVP favoritok, miközben a többi meccsen az ellenkezője került alátámasztásra, ugye erről Chester és Patrick is beszélt egyik podcastben. Ugye ez a végletesség vagy minden tökéletes, vagy az illető csapat már temethető. Ti hol sorolnátok a saját gondolkodásodokat? Képesek vagytok-e tisztán gépként, vagy épp egyszerű szurkolóként gondolkodni? Mit tartotok az egészséges drukker mentalitásnak a túlreagálások terén? Legyen szó akár saját csapat, akár egy contender MVP esélyes megítélése esetén. Balázs, tiéd a szó.
Én nagyon egyet tudok érteni ezzel a megállapítással. Szerintem tényleg elmentünk abba az irányba, hogy egy meccsek után és akár egy fél meccsek alatt már leírunk, vagy nagyon felmagasztunk egy-egy teljesítményeket. És ez szerintem nem is csak a sportban jelenik meg, igazából a hétköznapi életben is türelmetlenek lettek az emberek, és minden azonnal, minden rögtön van bírálva. És ez megmutatkozik itt a sportban is, és sok ilyet látni tényleg, amikor most két győzelem után egy csapat már rögtön Super Bowlért megy, vagy mondjuk egy jelenlegi rosszabb remszerelés után már a playoffot is sokan akár megkérdőjelezik, és úgy gondolnám, hogy azért ennyire nem kéne izgulni például ebben az esetben sem. A saját hozzáállás, én próbálok egy kicsit mindig földön maradni, most a saját csapatomhoz adna alapvetően okot rá, hogy nagyon magasak legyenek az elvárásaim. Alapvetően, amikor meg kell nyilatkozni, úgy is inkább azt szoktam mondani, hogy nem gondolom, vagy nem látom a playoffban végigmenni a Packers-t, pont azért, mert most inkább egy jó szériában vannak, és nem hiszem, hogy ezt egy egész szezonon keresztül végig fent lehet tartani. Némi túlteljesítéssel is, szóval én próbálom magam tudatosan ennek ellenkezőjére motiválni, hogy ne próbáljak meg pár jó meccs után rögtön túlmagasztalni dolgokat. Melyik részére nem válaszoltam még?
Nagyjából jó vagyok, menjünk szerintem.
Jó, körbe.
Patrik, rólad az a benyomásom, vagy szerintem a legtöbb benyomás, hogy a kivárós oldal felé húzol meg inkább.
Abszolút, csak gyorsan reagálok még arra, amit a Balázs az elején mondott, hogy általánosságban is az emberek képesek a szélsőséges gondolkodások felé hajlani, viszont ami miatt még úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon elindult ebbe az irányba minden szurkoló, az, hogy minden platformon most már ki tudjuk nyilatkoztatni magunkat, akár rögtön, és ez nem volt mindig így. Tehát most már tényleg dob egy rossz passz Stafford, és Józsi följön, beírja a chatbe, hogy hát ez a Rams szar, el lehet temetni őket, mehet aludni mindenki, és kiestek csába. Már elnézést. Régen ez nem volt így, hanem végignézte a meccset mindenki, aztán utána esetleg megbeszélték, hogy ez nem volt annyira jó, sokkal objektívabban, mint mondjuk ott a mérkőzés hevébe kitárgyalva rögtön egy rossz mozdulatnál, vagy akár az se volt meg, hogy minden meccs után lehet, hogy csak nem tudom, 3-4 meccsenként ültek le az emberek, és beszélték át a dolgokat. Most nyilván túlzok, mert azért ez már inkább 10 éve volt, mint mondjuk 2, de hogy kicsit így szerintem gerjesztjük egymást is, amikor valaki beír valamit, arra reagál, és akkor vagy eltemetünk, vagy gyorsan piedesztára emelünk csapatokat. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy hajlamos vagyok túlreagálni én is dolgokat néha, és mondok olyanokat, amik a pillanat hevében vannak, vagy egy kicsit elvisz úgymond a szurkolói mentalitás, alapvetően inkább tartozom az objektívabb és a nyugodtabb, tárgyilagosabban megközelítők táborába, és nekem mindig kell egy huzamosabb idő azért ahhoz, hogy megbizonyosodjak valakinek a rossz játékáról, vagy egy-egy csapat jó teljesítményéről. Úgyhogy nagyjából ennyi, meg nyilván egyébként hangulattól is függő. Tehát, hogyha alapvetően rossz passzban van az ember, és még mellette a csapata elkezd rosszul játszani, vagy nem tudom, valami nem tetszik neki, akkor az is befolyásolhatja ezt.
Igen, én ugye inkább a túlreagálós oldalon vagyok, vagy hát abban az irányban. Tehát, hogy 50%-ot nézzük a közepét, akkor szoktam ilyen élni, 70-75 körül vagyok a túlreagálós oldalon. Tehát nehéz azt csinálni, hogy oké, akkor történt most, mit tudom én, 2-3 meccs, és akkor X játékos vagy X csapat nagyon gyenge volt, vagy épp nagyon jó volt, de akkor jó, várjunk még egy hónapot. Tehát hol van még, vagy ki fog még emlékezni arra, ami mi történt most, és nyilván figyelni kell, meg én is próbálom időnként magamat emlékeztetni, hogy még ez nem volt, tehát hogy ez még kevés a minta, ne reagáljunk túl, és valamikor tudom, valamikor nem tudom ezt így hozni magamban. Csak hát igazából akkor szeptember-októberben így miről beszélnénk, mert akkor novembertől lehet bármit is gondolkodni NFL kapcsán, aztán kicsit unalmas lenne, hogy akkor szeptember-októberben nem beszélünk semmiről kis tudással.
Ez így szerintem teljesen igaz, tehát hogy nyilván amiatt is, hogy rövid ez a szezon, egy NFL szezon lemegy 4 hónap alatt, szóval muszáj egy kicsit túlreagálni, vagy 5 hónap alatt muszáj egy kicsit túlreagálni, főleg az elejét, mert hát erre vársz egy 3-4 éven keresztül. Lehet, hogy itt csak a mérték az, amit most már talán túlságosan elkezdett elbillenni a felé, hogy most hát tényleg mindenki, és rögtön mondja a véleményét róla.
Igen, nyilván nem segít ezen mondjuk itt általános esetben gondolkodva a Twitter, meg mit tudom én, ahol tényleg a XY-nak van egy jó passza, akkor egyből tök jó, aztán van kettő rossz, és akkor hát akkor mondjuk is a fenébe az egészet, szóval ez benne van, meg ez a mai világnak tényleg egy velejárója valamilyen szinten. Danika kérdései következnek. Az első úgy hangzik, hogy ha Derrick Henry nem sérül le, és ugyanúgy viszi a hátán a Titans-t, akkor szerintetek neki kéne odaadni az MVP díjat. Idén az irányítók sorra botladoznak, mindenkinek sok a hibája és értetlen mérkőzése, és erre nem feltétlenül érdemlik meg ezt a díjat, ha King Henry még gyűjteni yardokat. Patrik, mit gondolsz?
Hát ha ugye feltételezzük, hogy Derrick Henry ugyanúgy olyan ütemben termelte volna a yardokat, mint a kiesése előtt, és az irányítóknál folytatódik ez a tendencia év végéig, ami jelenleg van, akkor szerintem nem hogy oda lehetne adni Henrynek, hanem akkor nyugodt szívvel tenni ezt meg igazából mindenki. Csak ugye ebbe elég sok hal van ebbe a mondatban, mert nem biztos, hogy Henry tudta volna folytatni ezt a tempót, és szerintem egy 3-4 meccses nagyon jó sorozat egy irányítótól, aki mondjuk megszerzi az első kiemelést valamelyik főcsoportba, az mondjuk már lehet, hogy változtatott volna ezen a trenden. Ugyanakkor azt is be lehet ilyenkor emelni ebbe a beszélgetésbe, hogy Jonathan Taylor nagyon-nagyon megindult itt a szezon második felében, és szinte hatékonyságra jobb számokat is kezdett el hozni, mint Henry. Tehát ilyen szempontból érdekes ez a kérdés.
Meg egyébként Henrynek is voltak gyenge meccsei, tehát van 60 yardos meccse, meg 70 yardos meccse, mit tudom, fumble-lel, meg TD nélkül. Tehát azért azt sem mondhatjuk, hogy Henry is az összes meccsén ellenállhatatlan volt, és az ilyen állítóknál ez jobban kiütközik nyilván, nem véletlenül, de hogy és ott is vannak botlások, de Harrynek is voltak rosszabb meccsei, tehát tényleg nekem ez a bajom ezzel kicsit, hogy persze, ha minden meccsen volt a 150-200 yardot, meg 3 TD-t, akkor oké, adjuk neki, de azért, tehát azért nem erről volt szó Harry esetében is, meg Taylor esetében sem erről van szó egész évben, és az irányítóknál is vannak ilyenek, hogy oké, van most rosszabb meccse Bradynek, Allennek, mindenkinek voltak most is rosszabb meccse az utóbbi hetekben. Szerintem a legértékesebb szó, mint amire a díjat adják, nálam nem igazán fér bele az, hogy futó nyerje, még főleg úgy tele, hogyha nem egész évben 200 adagot hoz.
Én úgy értettem egyébként, hogyha a Harry hozza az eddigi tendenciáit, hogy mondjuk megdönti a yard rekordot, és a Titans mondjuk megnyeri az AFC-t. Most nyilván ez már tényleg nagyon sok ha, de azért szerintem az elég lett volna.
Hát lehet. Legközben meg Brady meg lehet megdönti a passzolt yard rekordot. Tehát.
Én azt írtam fel magamhoz, hogy ha Harry 2020-as teljesítményét kopisztuk volna idénre, a jelenlegi irányító teljesítményekkel, akkor szerintem elég lett volna a díjhoz. Tehát mondjuk ugyanazt. Szerintem nem látom azt a király kiemelkedő iránytót, akit jobban tennék mondjuk egy hasonló Harry szezon elé. Mert Brady is az utóbbi hetekben kezdett el rosszabbul játszani, és most jó, a második felére a szezonnak kezd beindulni Mahomes, Rodgers, de nekik meg az első fele volt gyengébb.
Mondod ezt egyébként, tehát szerinted akkor is igaz lett volna ez, hogyha mondjuk a Titans nem lesz első kiemelt, hanem mondjuk csak harmadik?
És ezt akartam volna hozzátenni, és igen, ehhez valószínűleg kell az, hogyha első kiemelt legyél, vagy legfeljebb ilyen nagyon nagy küzdelemben maradjál mondjuk második, tehát Taylorról is az lesz a baj szerintem, hogy nagy mázli kéne hozzá mostanában, hogy beelőzzék a Titans-t, és egy, nem tudom, wildcard hatodik helyen, vagy ötödik helyen kiemelt csapatból egy futót, nem tudom, hogy beemelnek-e MVP-nek, és én inkább nem szavaznék, és akkor inkább azt látom inkább, hogy tényleg megkapja egy Brady, vagy nem tudom, hogy a második szezon a jó lesz.
Henrynek is, vagy a Jonathan Taylornak is az első 5 meccsén 65 yardot átlagolt, tehát azért arra sem mondhatjuk azt, hogy akkor az is, tehát az is 5 meccs rossz teljesítmény kvázi, vagy legalább 4.
Hát igen, és aki kell hozzá, hogy MVP legyen, hogy az utolsó másfél hónapban legyen igazán jó. Tehát az általában úgy szokott lenni, hogy egy kicsit elfelejtjük a szezon első felét. Ez a kedvezhet egyébként Mahomesnak, vagy mondjuk Rodgersnek. Most adon tippelnem kéne, inkább őket mondanám egyébként favoritnak, mint mondjuk Brady.
Szerintem most nagyon nincsen favorit, most majd meglátjuk. Hát, még egy hónap, vagy másfél hónap majdnem. Majd akkor fogod is, tehát aki most itt jól teljesítő, az lesz szerintem ebben a pillanatban.
Most indul az MVP-vers.
Nem lehet jót mondani MVP-re egyébként. Következő kérdés. Mi lehet az oka idén annak, hogy az AFC olyan, mint egy hullámvasút, és a csapatok 2-3 hét alatt a mennyet és a poklot is megérják. Elhisszük egyikről a másikról, hogy ők a konferencia elit, aztán ide egy érthetetlen produktum. Balázs, valami okosság erre?
Annyit írtam fel, hogy szűkült az olló szerintem a kiemelkedő és a középszerű csapatok között egy picit az idei szezonra. A korábban nagyon-nagyon jónak gondolt Baltimore Chiefs egy picit sebezhetőbb az idei szezonban, és mondjuk egy Chargers, egy Bengals, akik inkább ebből a középmezőnyben voltak, meg tudtak egyet emelkedni. Nem nagyon volt, aki a helyén maradt, főleg az elején, és ezáltal egyszerűen csak a 2-3 kiemelkedő és a, nem tudom én, 6-7 közepes csapat helyett van most egy nagyon nagy massza 10 csapattal mondjuk, aki között az első meg a tizedik között is nagyon-nagyon pici a különbség, vagy legalábbis sokkal kisebb, mint tavaly. Ezért könnyebben kijöhetnek ezek, amit mindenki ki tud kapni, meg inkább csak periódusai vannak csapatoknak.
Szó szerint ugye lesz írtam be, hogy zárult az orró, mert a Bengals, a Chargers vagy akár a Titans kicsit feljebb emelkedett most hirtelen. Ugyanakkor nincs olyan domináns csapat, mint mondjuk 3-4 éve a Pets vagy a Chiefs az elmúlt években, mert visszaestek, illetve a Ravens is, úgyhogy nagyjából ugyanez az az érve, mint a Balázsnak.
Igen, jóval kiegyensúlyozottabb most az AFC, meg egyébként az NFC-nek az első, nem tudom, 5 csapata nagyjából, tehát az is, de nyilván az AFC-ben ez jóval nagyobb listát jelent. Nem hiszem, hogy túl sok minden témát tényleg bele kell ebbe látni, egyszerűen hasonló erőségű nagyon sok csapat, és nyilván akkor egyik megveri a másikat, aztán kikap egy harmadiktól, és megy ez össze-vissza, úgyhogy szerintem ez nagyjából így. Még egy kérdés Danikától. Kicsit több, mint egy hónapja írt Józsi egy cikket azokról a főedzőkről, akik alatt forró a kispad. Mit gondoltok, van-e olyan HC, aki lekerült a listáról, stabil a helye, vagy felkerült rá, és váratja a kaszást a fekete hétfőn? Összeszedtem gyorsan itt a neveket, itt készülésként, és a százalék volt, hogy Józsi milyen esélyt adott a maradásra, és akkor tudtok erre talán egy könnyebben reagálni. David Kalira 15%-ot, Nick Sirianire 20%-ot, Kingsbury-re 90%-ot, McCarthy-ra 70%-ot, Matt Nagy-re 80%-ot, Joe Judge-ra 1%-ot, Mike Zimmer-re 50%-ot, Vic Fangio-ra 1%-ot, Urban Meyer-re 80%-ot, Brian Flores-re 40%-ot, és Zach Taylor-ra 75%-ot adott Józsi maradásra. Ezek közül mondjuk itt emelnétek ki, aki nagyot változtatott az esélyein.
Kezdjem én?
Nyugodtan, nekem sok volt a szám egy hirtelen.
Én sem jeztem meg mindenkit, de például Zach Taylor szerintem biztosan megmentette már most magát. Tehát jó, nyilván, hogyha minden meccsüket elveszik, akkor nem, de hogy neki viszonylag nagy százalékot adott Józsi, és szerintem ő most már bebiztosította, hogy jövőre is marad, hozzáteszem, hogy sajnos. Igazából ő volt az, aki szerintem így a legnagyobbat változott a Józsi listájához képest.
De 75% volt a maradáson állat.
Ja, 75% volt, akkor rosszul értem ezt a bocsát, azt hittem, hogy az volt az elküldés.
Akkor aki nagyon valószínű volt, hogy elküldik, az David Kelly, Nick Sirianni, Joe Judge, Vic Fangio, Brian Flores 50% alatt még, és Zimmer 50%.
Rosszul értelmeztem, akkor ez esetben viszont szerintem Sirianni és Fangio lehet az, akik menekülnek, mert igazából jobban teljesítenek talán mind a ketten,
én mint amit várni lehetett.
Igen, nagyon hajrázik most a
dolgok. Nagyon hajrázik, csak nem tudom, hogy a játék képét beleszámítva ez mennyire lesz elég.
Hát én most pont a négy meccses győzelmi szériájuk, és hogy a következő menetrend is elég könnyűnek tűnik, vagy legalábbis még mindig vannak nyerhető meccseik. Itt lehet, hogy a végén még azt kell nézegetni, hogy a Dolphins becsúszik-e ilyen nagyon suranó pályán a hetedik helyre, vagy pont nem, valószínűleg pont nem. De hogy ha már ilyen küzdelemben lesznek, akkor biztos nem küldik el Forrest.
Ja, jó, elrontják az Eagles draft pickjét.
Igen, igen. Hát most még egy Jets, meg Giants-ek, vagy Houston-ok, nem, Giants-e játszanak.
Giants van a következő kettő, igen. Igen. Mi a vélemény Joe Judge-ról? Józsi 1%-ot adott, ugye most a legújabb hír az volt, hogy Gettleman menni fog, de Judge meg valószínűbb, hogy marad, vagy ez volt, amit ki lehetett sejtetni a hírekből. Erről mit gondoltok?
Hát ez kicsit ilyen Daniel Jones is bele van már véve ebbe a kérdésbe, mert mind a háromról le tudnék mondani egyébként, és talán az lenne a legjobb, hogyha egy ilyen nagy reszetet nyomnának GMS-től, vezetőedzőstől, irányítóstól mindent újra kezdeni. Aztán, hogy valamelyiknek lehet, hogy még van jövője máshol a ligába, de szerintem a Giantsnek azt lenne a legtöbbet most, ha elindulnának. Most, hogy úgyis több pikjük van teljesen új irányba, és én inkább elküldeni.
Patrik, nálad Matt Nagy 80%-a az most hogy változott? 80% maradás volt a Józsi szerint akkor.
Csökkent az esélye mindenképpen. Most nem tudom, hogy nagyon sokat, de én 50% körülre tenném. Az lehet a szerencséje talán, hogy azért itt a sérülésekkel is meggyújt a baj, tehát hogy nem tudta beépíteni Fieldset, mert utána megsérült, és lehet, hogy ezen keresztül mentik talán a segéd, de neki azért még billegő. Tehát azért mondom, ilyen 50% körülre tenném, ha rajtam múlna, én már kitettem volna őt, vagy már kitenném most, de lehetséges, hogy marad.
Már akartam még húzni, hogy még Zimmerre azt hiszem 50%-ot hallottam.
Igen, de róla lesz kérdés később, úgyhogy talán azért nem. Viszont akkor már Balázs, Meyer 80% maradásáról mi a vélemény?
Az a baj, hogy igen, tehát hogy szerintem is maradni fog. Nem egyetértve ezzel, mert szerintem, tehát hogy nagyon kevesen értik ezt a döntést, de ha jobban meglepődnék azon a híren, hogy Kán elküldi, mint az, hogy még ad neki még egy évet, és
utána látni. És hogyha ő maga akar menni vissza az egyetembe? Azt nem látom.
Hát most ez most jó, egyébként ez most jó kérdés, mert most egy Notre Dame-re most miért nem mehetne vissza, ahol szeretne dolgozni akár. Látod, ebbe inkább a több esélyt látok, mint az, hogy felmondatja, mióta hogy kirúgják. A felmondás alatt, nem tudom, adok mondjuk 40%-ot, a kirúgására meg tényleg csak 20%-ot, tehát ez még jól van belőle. És szerintem eredménytől függetlenül szerintem ez maradni fog évvégig. Tehát ha már többet nem gyernek, akkor sokan gondolom, hogy nagyobb lenne.
Valaki szerintetek felkerülhet erre a listára? Hogy forró alatt a kisvad? Gondolok itt mondjuk Pete Carrollra. Talán ő az a név, aki leginkább felkerül.
Egyébként igen. Tehát beszélni biztos érdemes lenne róla évvégén, hogyha marad ez a posolány, ami jelenleg ott van. Nem tudom, hogy akár nem most is arról van-e szó, hogy már szeretnének a csapatba kicsit kerül nélkül dolgozni, de ott is lehet, hogy elfáradt egy korszak.
Oké, Karesz kérdése, és majd egy játék következik, úgyhogy Patrik mintájára is készült egy ilyen kérdésre, de előtte ő is az AFC-ről kérdez, hogy most éppen az Ravens van az első helyen, de mit gondolunk, hogy melyik csapat a valós legjobb csapat az AFC-ben? Patrik?
Szerintem még mindig a Chiefs-et kell megverni. Tehát amíg a bajnok nem esik ki a körforgásból, és el tudjuk hinni, hogy akár megy az első kiemelésért is, addig velük kell számolni. Tudom, hogy feltétlenül most jelen pillanatban nem ők tűnnek a legkomplettebb csapatnak, de azért Andy Reid és Mahomes ellen nem fogadnék addig, amíg látom, hogy tudnak jól is játszani.
Belicek ellen fogadnál?
Nem szívesen egyébként, tehát másodiknak a Petszet írtam föl, de azért ott a rájátszásban kijöhet egy meccsen az irányítók közti különbség.
Egyébként azt jöttem fel itt a két kérdésre ezelőttire ugyanúgy reflektálva, hogy szerintem nincs ilyen kiemelkedő csapat, amit nyilván meg is beszéltünk, de ha tippelni kéne, én is a Chiefs mondanám, hogyha ha valakit meg kell verni.
Yes, én második helyre készültem. Én is ezzel a válaszsal készültem, és csak nem akartam elmondani, mert Patrik megint szétszedett van, hogy nincs a legjobb csapat, és akkor megint nem tudok el.
Egyébként nálam a második inkább a Ravens a Patriots helyett. Hogyha a playoff meccsen sok múlik egy irányítón, akkor jobban félek Lamartól, mint egy megcsosztal.
Top 3 szerintem is egyértelműen ez, a 3. Én is a legjobban Mahomes-től félnék, és akkor ez dönti el nálam a...
És egy ilyen nagyon zárójeles visszatér Derrick Henry, minden elkapó egészséges, mennyire féltek a Titans-től? Nem tudom, hogy visszatérek Derrick Henry, tehát ez még ugye...
Egy ilyen hipotetikus esetben, hogy Derrick Henry is teljesen egészséges a igen, két top elkapó.
Jó, de egyébként voltak ilyen hírek, hogy Henry januárra visszatérhet már, igen, és azért ki van tolva az alapszakasz, tehát szerintem a wildcard akár jó is lehet. Legalábbis voltak ilyen hírek, csak ezért mondom, hogy nem olyan teljesen ördögtől való hipotetikus eset.
Én lehet, hogy mondjuk jobban tartalék akár tőlük, mint egy Ravens. Tehát amikor lehet, hogy a Ravens elé tenném, és a Chiefs mögé, akkor a Tennessee-t.
Nekem akkor lehet felkerülnének ide a polcra, de az aljára nálam. Én amúgy sem láttam ugye olyan sokat a Titans-ben. Szerintem a legítól is teljesítettek még így is, tehát mondjuk, hogy ezzel az állományjal, amikor voltak. Én még mindig Mahomes-től félnék a legjobban.
Egyetértek én is fölhelyezném őket a polcra, de a végére.
És akkor egy feladvány, egy perces gondolkodási idővel, most ezt nem fogom feltétlenül mérni, végülis mérhetem is. Négy darab csapatot keresünk, azt a négyet, amelyik ellen Lamar Jackson még nem nyert. Ugye 31 csapatból 27 ellen már nyert. És azt a négyet keressük, amelyik ellen még nem. Remélem nem játszottok utána, vagy a kérdést beraktam a közösbe, de a választ direkt kivettem. Szóval indítom az órát.
Én valamelyik meccsükön láttam, hogy melyik csoporta játszanak most először, és nyilván ellenük nincs meg akkor. Még aki a visszamaradók ellen, csak tudnám, melyik volt az a csoport, és kit a visszamaradó csapat.
NFC North-tal játszanak.
Igen, a Lions-szel
a Bengals-szel is, meg a Ravens-szel is játszott, igen.
Az lehet.
Is. És szerintem a Green Bay pont az egyik egyébként, aki ellen még talán nem
az
járt.
Az simán benne van, hát mert nem játszottak, mert ugye a Lions-szel igen. Játszottak idén, meg játszottak a...
Packers Ravens-szel még előtt.
A Bears-szel... Ugye a Bears-től kikapott, nem? Hogy mi volt? Ott most nyertek.
15 másodperc, de kitolom még egy fél perccel.
A Packers az biztos, hogy jó szerintem, meg szerintem abból a csoportból még valaki. Talán...
Hát inkább Vikings-t mondanám.
Ja, várjuk, az érvényes, hogy a Bears ellen nem játszott, mert nem ő volt a kezdő. Tehát akkor az lehet.
Ja, igaz.
Tehát akkor a Bears az is jó. Nem tudom, hogy a csoportból van-e még bárki. akivel nem játszott, a Lions ugye verték.
Annyi segítség, hogy két csapat van, amelyik ellen nem játszott, és kettő, akivel játszott, de nem nyert.
De a nem játszott, abban beletartozik a Bears, hogy nem lépett pályára, vajon?
Elfogadom a tippet, igen. Tehát igen, tehát beletartozott, nem erősítettétek meg, de elfogadom. Szóval a Bears és a Packers is jó tipp. Most azt kell megállni, hogy melyik kettő ellen nem nyert.
Fogalmam nincs.
Most jött le a másfél perc, ha még gyorsan van tippetek, akkor mondjátok.
Nekem nincsen.
Nekem sincs. Okay, Pécigacot bemondanám, de nem tudom.
Én nekem is a Pécigacot jutott eszembe, de szerintem tavaly megverték őket.
Igen, nem vagyok biztos én sem.
Yep. Saints és Panthers, a két csapat, amelyiktől 0-1 a jelenlege.
Akkor már végig vett az AFC-t.
Igen. Ezek szerint nem néztem utána a kérdésnek és a válaszoknak. Tehát
ez simán lehet, mert amúgy a Pécs lett volna a tippem az AFC-ből, de mintha őket tavaly megverték volna. Úgyhogy jó.
50%-os mérlegetek volt akkor. Megyünk Tamás kérdéseire. Az első az, hogy a játékvezetői crew-k fix tagokból állnak-e az NFL-ben, mikor kezdődik egy mérkőzés, és meglátom, hogy ki a referee, akkor tudom, hogy na, ez nem egy sem sok sárga lesz, vagy nem. Ti nem érzitek azt, hogy bizonyos crew-k hajlamosak sokkal több zászlót dobni? Persze lehet, hogy tévedek, és nem így van.
Szerintem igazság van a mondatban. Tehát a hálaadás napi sohánkör is agyverés, azt azért nagyon nehéz volt tolerálni.
Azért a meccs előtt tettem be, ugye,
fölötti.
Igen, és pont a meccs előtt tettem be statot, hogy ugye Korentéjék vezették a Cowboys Raiders-t, és meccs előtt tettem be, hogy a legtöbb zászlót dobják, meg azt hiszem, hogy a legtöbb vendéggyőzelem is velük van, de ez most ebből a szempontból mindegy. De hogy igen, tehát hogy van ilyen trend, hogy vannak olyan crew-k, akiknél sokkal több a zászló, és van sokkal kevesebb, és ugye fixek a crew-k az alapszakaszban, és azt hiszem, hogy a rájátszásra raknak össze ilyen All-Star crew-kat, de hogy az alapszakaszban fixek. Másik kérdés, az leginkább hozzátok, hogy a ti felség területetek. Hogyan össze a rájátszás az NCAA-ben? Minden csapatban juthat, vagy csak bizonyos konferenciákból mondjuk el? Én is tudom, de aztán van még egy NCAA-s kérdés, ami majd inkább. Szóval mondjátok nyugodtan.
Balázs, válaszol nyugodtan.
Hát akkor bárki bejuthat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. Van egy 5, ami inkább 4 fős konferencia, amit Power 5-nak, inkább most már ugye vintes, inkább Power 4-nak hívnak, és kvázi igazából szinte csak azokból lehet bekerülni a top 4-be, és talán idén van ebből egy kivétel, hogyha a Cincinnati Bearcats az utolsó fordulóval is nyer, és egy picit úgy alakul a többi mérkőzés is, ők nem tagjai ennek a Power 5 konferenciának, hogy bekerülhetnek, de kvázi alapvetően mindenkinek meg lenne az esélye az első osztályból, ha jól tudom, de valamit a realitás az inkább csak az, hogy ebből a 5 erősebb divízióból vagy konferenciából juthatnak oda, de abból akár lehet az is, hogy egyből 2, és erre idén meg is van az esély, hogyha a Georgia és az Alabama is ott lesz, amire inkább azt mondom, hogy ott lesz mind a kettő, mint sem. De egész is kipasztrik, aki hagytam valamit.
Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy ugye az elméleti lehetősége tényleg mindenkinek megvan, de a gyakorlatban azért vannak olyan csapatok, akiknek szinte tényleg 0% esélye van, mert már eleve olyan sorsolást kapnak az év elején, hogy hiába nyerik meg az összes meccsüket, egyszerűen ugye itt az egyetemen nem az számít, hogy hibátlan mérleggel végzel, hanem meg kell felelned az ITS-nek is a bizottság előtt rangsoroló csapatokból, és nem árt, ha versz meg minél többet, ugye a Cincinnati-nél, meg ugye a Group of Five csapatoknak ez a hátránya, hogy eleve olyan sorsolásuk van, amit nem értékel a bizottság. Tehát most egy a liga, nem tudom, 120. legjobb csapata ellen hiába nyersz, az igazából semmit nem fog számítani, mert sokkal többet fog számítani, ha valaki megveri mondjuk a 25-et, és nem számít, hogy mennyivel. És már sokaknak már a sorsolásnál kialakul lényegében a végzetük azzal, hogy egyszerűen nem fognak tudni megverni annyi és olyan minőségű ellenfelet, amivel bekerülnek. Ez több év kellhetne, de igazából ez tényleg elméleti lehetőség sokaknak. A többit azt Balázs jól elmondta igazából.
Sőt, szerintem még annyival egészítem, hogy nem voltunk messze attól, hogy egy veretlen csapat a közelében, mi csak beszélgetés szintjén sem erült volna fel a playoffra, itt a UTSA-re gondolok, akik itt a utolsó fordulóba kaptak ki végül, azt hiszem North Texas-tól, és lett így azt hiszem 11-1 vagy 10-1 a mérlegük, de hogy el is verték volna a North Texas-t, és megnyerik a konferenciú eszély döntőjét, tehát akkor sem még a top 10-be se raknád be őket.
Igen, egyetértek. Tehát, hogyha hibátlanok lettek volna, akkor sincsenek top 10-ben, és azért ez sokat elárul. Igen. És ugye vannak még az UTSA-nél talán gyengébb sorsolások is a ligában, tehát nekik meg aztán főleg semmi esélyük, nem? volt.
Én tovább Máté kérdése jönnek. Első az, hogy mit a jobb a Packers defense, mint tavaly egy évben én, pláne a sok sérülőt ellenére. Balázs, mint rezidens Packers szurkolónk, ezt szerintem rád bízzuk.
Hát egy picit próbáltam ennek jobban utána nézni, meg akkor elmondom a személyes véleményemet is. Itt elsőnek, ami eszembe jutott, és rögtön felírtam, az az, hogy mióta Packers szurkoló vagyok, ez ilyen 12-3-4-5 év, attól függ, milyen mélységekből nézzük. Először van a Packersnek komolyan vehető, normálisan játszó középső linebackere Campbell személyében, és itt játszottak AJ Hawk, akiknek remek nevű volt a ligában, de egyébként csak leginkább maximum közepesek voltak a jobb szezonjaikban. A második, amit előhoztam, az az, hogy a négy emberes perszállás idén nagyon-nagyon hatékonyan kezdett el működni így a szezon első egy-két meccse után, amikor alig jöttek sietetések, onnantól kezdve így berobbant valami, és érdekes volt talán pont akkor, amikor kivált Zadarius. Gary, nem is tudom honnan merítette ezt a most jelenlegi formáját, de amikor még ő is kiesett, akkor Preston Smith tudott előlépni, tehát hogy a négy emberes front Clarkkal és az említett kettőssel nagyon-nagyon jól tud nyomást gyakorolni, és ezáltal a viszonylag zónázó coverage csapat nincsen olyan nehéz helyzet elé állítva. És itt megint előre tenni a cornerek is, jobban teljesenek, mint ahogy azt talán várni lehetett tőlük. Most legutóbb Douglasnek volt remek meccse, előtte a Seattle ellen Stokes volt nagyon jó. Mindenkinek van rossz napja, de viccesen csak nem kell Kevin Kinget túl sokszor pályára engedni, és egyből egész jól néz ki az egység. Berrybe én sem nagyon hittem. Nem változtatott szerintem egyet nagyon szignifikánsan a korábbiakhoz képest. Eddig is egy zónázó csapat volt a Packers, eddig se volt agyon picceltetve az ellenfél, de lehet, hogy most egy kicsit jobban tudja kihozni a játékosokból a bennük rejlő tudást. De én tovább is mondom, hogy ez a playoffban nem biztos, hogy ugyanúgy fenn fog maradni, és hiába jön mondjuk vissza akár Jairi, akár Zadarius, szerintem még mindig nem lesz ez a Packers top 10-es védelem.
Patrik, kiegészíteni való?
Nem igazán. Amit én is mindenképp meg akartam jegyezni, az a linebacker játék. Szerintem nagyon keveset beszélünk róla, meg persze nem ez határozza meg a védelmet, de hogy képes azért emelni egy védelem színvonalán, hogyha van egy megbízható játékosuk középen, aki akár coverage-ben, de akár futás ellenben tud segíteni. De szerintem mindennek alapja egyébként a defensive front, hogy ott, hogyha viszonylag kevés játékkal meg tudod csinálni a sietetéseket, amit most a Packers meg tud csinálni, akkor valamennyire sikeres lehetsz.
Igen, de volt Rékembert én is ki akartam menni a védelem közepéről, akit szerintem hát a legfontosabb újítás ebben a védelemben. Személyileg legalábbis nyilvánvalóan. Azt akartam, ugye azon gondolkodtam el, hogy lehet, hogy a Packersnek nem volt, vagy túl könnyű volt a sorsolás, és azért néz ki ilyen jól a védelem, de hát utóbbi hetekben azért Rams, Vikings, Chiefs, Cardinals, tehát azért az egy jó sorozat volt, előtte nem volt valóban sok erős ellenfelük, de itt a végén meg igen, és itt teljesítettő talán legjobban, vagy hát legalább olyan jó, mint az év elején, szóval még erre sem lehet igazán fogni. Nagyon sokkal okosabbat nem tudok hozzátenni, mint amit Balázs már elmondott. A következő kérdés Mátétól. Arra szólnak a hírek, hogy Jimmy G-t eladásra készíti elő a 49ers. Kinek kérheti meg érte cserélni? Lehet-e ő megoldás a Saintsnek jövőre mondjuk? Patrik?
Hát, hogyha rossz meg akarok lenni, akkor a Broncos fog lecsapni valószínűleg Jimmy G-re, mert ők szeretik az ilyen képességű irányítókat. Ugyebár... hát, hogy kinek érheti meg érte cserélni, az én véleményem az, hogy senkinek nem érheti meg érte cserélni, mert akkor már tényleg bevállalok egy hasonló lootrit a draftról, akiben legalább bízok egy kicsit, mert szerintem Garoppolo-nál már láttuk azt, hogy nagyjából mit kaphatunk tőle. Ha valaki ennek ellenére úgy érzi, hogy tud belőle csinálni egy olyan game managert egy nagyon jó csapatba, hogy Super Bowl-ra menjen, vagy playoff-ér menjen, akkor hajrá. Hogy a Saints-nek megéri, hát ők igazából beletartoznak abba, hogy nem éri meg, szerintem nekik sem, mert nem fog emelni a játékukon, és most a Saints-nél hiába van jó edzői gárda, alapvetően a skill pozíciós rangsor, vagy szekció nem annyira erős, hogy elbírjon egy game manager irányítót, úgyhogy még ha el is, igazából ki adna bármit Jimmy Garoppoloért, bármi, nem most oké, egy 5.-6. körére elmehet valahova, de akkor az már jelzi azt, hogy mennyire nagy szerepet szállnak, vagy mennyire vérmes ármai vannak annak a csapatnak, aki ezt adja érte.
Lásd, Brankos Bridgewater.
Igen, lásd.
Én ezt hittem fel, hogy egy Brankos 2-nek megérheti Teddy 2-t csinálni belőle. És ez mindenféle poén nélkül. Tehát azért látjuk, hogy Teddy is jobb, mint Luck, hogy Luck a csapatban. Nem mondom, hogy ez jó döntés bárki részéről, de én látom, hogy valaki meglépi ilyet. A Saints pont nem gondolnám, hogy belelépnek, mert akkor inkább kezdetik Taysom Hill-t egy szezonon keresztül. Szerintem Sean Payton felvágja az erejét, hogyha egy ennyire korlátozott lehetőségekkel ennek az irányítót kell végignézni a szezonban, akkor inkább bevállalja csak a bulit dolgot, és megyünk, akivel tudunk. Hozunk két UDF-t, meg Taysom Hill-t, és akkor Rock and Roll. De én azt nem mondom, hogy nem lesz olyan csapat, akinek mondjuk nem lesz még egy ilyen szintűje sem, és rámennek erre a konzervatív megoldásra, mint idén a Denver Teddyvel, és nem tudom. Most nem tudok jó csapatot mondani, így előtt nincs előttem, de...
Steelers ugrott be nekem.
Na, egyébként például teljesen igen, hasonló erős védelemben, egyébként egy nagyon-nagyon jó skill személyzettel, bennél kevesebbet úgyse tud letenni, úgyhogy lehet, hogy csak emelne az offenzem.
Ez biztos, hogy csak emelni lehet ez az offenzet. Igen, szóval hát inkább senkinek, főleg ezzel a fizetéssel, tehát még ha kivágják és szabadon lehet igazolni, akkor még jobban látom, hogy akár egy Saints, akár egy Washington.
Hát akkor biztos, hogy kezdőnek is elviszi valaki, tehát akkor a kérdés nélkül, hogyha te adsz neki szerződést és tárgyalsz vele.
Igen, nekem a Steelers ugrott be, mint amelyik legjobban látom, azért elég hátul lesznek az a sorrendben, mondjuk a Washington is, hogyha bejutnak végül. De tehát onnan azért nehezebb irányított, mondjuk idén meg akár lehet is, akár onnan is, szóval nem feltétlen, de a Steelersben így látom ezt a lehetőséget.
Akinek nem jut első körben, akár hátsó félben egy normálisabbnak mondható tehetség, az amúgy jó lépés lehet egy ilyen egy évre.
Hát igen, de mondjuk ezt szerintem inkább előtte fogják meglépni.
Hát igen.
Megyünk tovább. McCarthy vagy Moore érdeme inkább a Cowboys idei jó szereplése. Kirúgnátok-e McCarthy-t, hogy megtartsátok Moore-t főedzőként? Fületek már becsapatok fiatal támadó koordinátorok házon belül előléptetésével. Hello Freddy Kitchens. Közben McCarthy keze nyoma nem csak az offenzen érződik, de jó szemmel nyúlt a korábbi, vagy a többi csapat részhez is tartása is lett alatta a Cowboysnak. Mit gondolsz erről, Balázs?
Igen, ez egy botrányosan nehéz kérdés, mert tényleg valahogy én nem hisztem McCarthy-ban, hiszen hosszú ideig csodálhattam a munkásságát éjszakon, de egyébként jó tette a Cowboysnak a kinevezése, és nyilván ezt kell eldönteni, hogy mennyire az ő kinevezése, és mennyire az, hogy Kellen Moore ennyire jó munkát végez a támadósorra, ami azért pont most kezdett el egy picit döcögni, de egyébként nem tudom, hogy lehet-e jó választ adni rá, tehát ez lehet, hogy csak házon belül a nagyon insiderek tudják megmondani, hogy tényleg kinek van itt nagyobb érdeme. Nagyon nem akarnám elveszteni egyébként Moore-t, tehát hogyha választanom kell, és főleg az előélet miatt inkább azt mondanám, hogy meglépek egy ilyet, nem túl gyakran látottat, hogy azért rúgom ki a vezetőedzőt, hogy felemeljem az OC-mat. De egyébként most az igaz, hogy McCarthy egyébként nem végez szerintem szervezetileg rossz munkát. Tehát ő egy pont HC munkát lát el, keretmenedzsmenttel átfogja a csapat részeket, még hogyha nem is miatta megy az offense.
Patrik?
Abszolút egyetértek. Igazából nem is tudok semmit hozzáfűzni, tehát nyilván akkor rúgnám ki. Tehát hogyha Moore tudtam csak megtartani, kirúgom McCarthy-t, akkor megtenném, mert Moore egy értékesebb és egy innovatívabb ember, és neki van, vagy rá van nagyobb szüksége a szervezetnek, de McCarthy-nek szerintem része van abban, hogy a Cowboys jól szerepel, mert persze az offense-nek a remeklése az Moore-nak az érdeme legnagyobb részben, de ettől függetlenül nem csak ez járult hozzá szerintem a Cowboys felemelkedéséhez, vagy jó teljesítményéhez, úgyhogy nehéz lenne a kérdés.
Egyébként még, hogy van még hozzáfűzni?
Annyi talán, hogy ugyan meccsek közben nem annyira látjuk meg McCarthy-nak a hozzáadott értékét, bár ugye egyébként meg négy kísérletekre meg elég jó arányban rámegy, meg azt jól csinálja, még ha nem is nagyon jöttek be ezek annyira az utóbbi időben. De hogy igen, tehát az elég jó stábot rakott össze, a védőkoordinátor Dan Quinn is bevált, special teamben is John Fassel nagyon jó. De én is a felé hajlok tényleg, hogyha Moore-t valaki elvinni főedzőnek, és tudom, hogy valaki elviszi, mert már tettek neki ajánlatot, hogy mit tudom én, akkor valószínűleg én is inkább őt szeretném megtartani.
Egyébként én erre még gondoltam egy ilyen megúszós megoldást, hogy megpróbálnám McCarthy-val megbeszélni, hogy lépjen át egy ilyen Jaguars-os Coughlin-i pozícióba, hogy egy szervezeti kultúráért felelős ember lesz. Kvázi előlépteted, egy picit burkoltan a szervezeten belül hagyod, és Moore-t kinevezett vezetőedzőnek úgy, hogy közben McCarthy is maradjon az épületen belül. Nyilván ez egy ilyen kiskapuk találása, meg nem hiszem, hogy McCarthy-nek tetszen az ötlet, de törekedni meg lehetne talán, egy próbát megérne.
Nem rossz ötlet, nem tudom, mennyire tetszene, igen, McCarthy-nek. Geri kérdései következnek, lesz egy pár is, több is érdekes közülük. Formaidőzít is az első téma. Beszéltek róla a legutóbb, azt hiszem, a Packers és a Tampa kapcsán is érintőlegesen. A Packersnél az volt a gondolat, hogy a mostani jó forma lehet, hogy korai, míg a Tampánál lehet, hogy januárra élesednek majd. Melyik csapatoknál lehet szó még erről, ahol ez is lehet az oka az aktuális jó vagy rossz szereplésnek. Patrik, ugye veled beszéltünk erről a hétfői podcastben, úgyhogy Balázs, kérdezem először.
Teljesen jó példákat hozott. Lehet, hogy a Packersnél is túl korán jött ez a jó széria, akár a Chiefsnél is. Szerintem most pont ők egy felfelé ívelőben vannak, még ha nem is érték el a tetejét. És a Tampánál, meg esetleg egy Dallasnál lehet, hogy pont majd decemberben kezd el megint visszatérni az igazán jó forma. De ide emelném még egyébként a Patriotsot is, akiknek most nyilván a Super Bowlba már félig be van vésve a nevük több helyen. Lehet, hogy nekik kicsit korán jött a jó széria. Nem tudom, egyébként lehet-e ezt ténylegesen, tehát vagy biztos, hogy lehet valahogy egy kicsit befolyásolni, de ez kicsit ilyen magától jövő dolog szerintem. Tehát nem tudsz tipikusan arra gyúrni, hogy most látszok, ne csináltok meg ezt a két-harmadik kísérletet, mert megcsináljuk decemberbe. Ez meg lehet lovagolni ezt, hogyha jókor jön ki, de ebben szerintem nagyon nagy a random faktor.
Full, én is ezt értem fel egyébként, hogy nem tudom csapat sportban mennyire hiszek ebben a direkt formaidőzítés dologban, nem tudom, ez mennyire lehet ezt így befolyásolni. Nem tudom, Patrik, neked erről van jó véleményed?
Hát, én mindig kételkedek ebben, hogy ezt lehet úgy nagyon jól befolyásolni, de azért látunk rá példákat, hogy ez megtörténik, nem csak amerikai foci szinten egyébként, hanem nem tudom, kosárcsapatoknál is, illetve nagyon sokszor hangzik el a kifejezés úszóknál, atlétáknál, egyéb más sportoknál is a olimpiai évben, hogy az olimpiára hegyezik a...
Igen, egyéni sportoknál ez full, látom, hogy ezt így lehet. Csapatnál látom kevésbé.
Igen, valóban nehezebb, de nyilván, hogyha egyéni sportolóknál valamennyire ezt ki lehet hegyezni, akkor szerintem valamennyire rá lehet vetíteni a csapatra, még hogyha talán nem is akkor a százalékban, de el lehet hinni, hogy van ilyen.
Én ezt általában ilyen random dolognak gondolom, mármint, hogy nem direkt formaidőzítésnek, hanem jobban jött ki, vagy összejött a jó forma. Tehát nem az, hogy erre gyúrtak, hogy hú, majd jó lesz, hanem most sikerült egy jó formával endülni mondjuk a playoffra, tehát inkább így látom ezeket, aztán lehet, hogy nincs igazam. De ez van. Menjünk tovább. Rams-szel kapcsolatban volt két kérdés. Szerintem, ugye, mivel Józsi cikke azóta kikerült, ezért remélem mind a ketten olvastátok, de szerintem azt vegyük alapnak, és akkor utána ahhoz képest mit gondolunk más, hogy mondjuk, mint amit Józsi összerakott erről a témáról. Mondom a kérdéseket. A Rams és McVay kapcsolata kifulladt vajon? A csávó egy zseni szerintem, a játékos állomány is félelmetes. Melyik kirakós nincs a helyén? Vagy itt is a formaidőzítés a probléma? Bendy is ezzel a témával kapcsolatban kérdez. Mennyire csalódtatok a Rams teljesítményében? A keretet és az all-in felfogást tekintve sokkal dominánsabbnak kéne lenniük. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy a szezon hátralévő részében összeálljon a csapat, és a rájátszása igazi Super Bowl contender csapat legyen belőlük? Patrik, akkor most kezdjük veled.
Hát nagyon nehéz talán sokkal többet hozzátenni Józsi cikéhez. Amit én másképp látok, vagy amit mégis hozzátennék, az, hogy én egyrészt Stafford helyzetet egy picit borúsabban látom, mint Józsi. Nem meglepő, mert ő nagyon szereti. Mármint, hogy szerintem nagyobb szerepe van kicsit Staffordnak a gyengékedésben. Egyszerűen lehet, hogy egyébként kevés volt neki ez a McVay eltöltött idő, illetve a csapattársakkal, és nincs meg a kémia, ő is pontatlan, hogy ez minek tudható be, azt már sokkal nehezebben tudom belőni, nyilván kisebb sérülés, akármi lehet ennek az oka. A másik pedig az, hogy offense oldalon nem annyira tehetséges ez a csapat szerintem, mint ahogy sokszor beszélünk róluk. Tehát oké, hogy McVay egy zseni, de mondjuk így kicsit túlozva, közepes játékosokból ő sem tud nem tudom, hiper-szuper offenszt folyamatosan előállítani, úgyhogy már azért nagyjából készültek rá az ellenfelek, jobban tudják, hogy milyen taktikával lehet ezt megfogni, és persze nevekre nagyon jól néz ki Odell Beckham például, de messze nem ugyanaz a játékos, a támadó falban is inkább vannak már kiöregedő emberek, van egy full közepes futója, Kappon kívül nagyon halvány ez az elkapó szekció, még hogyha Jeffersonnak vannak felvillanásai is. Szerintem ezek sokkal rosszabbul festenek a Ramsnél, mint ahogy emlegettük őket korábban talán.
Szerintem, tehát Józsinak az összefoglaló cikk egyébként majdnem kiröséz mindent. Én inkább az ott elhangzottakkal vagyok, de lehet, hogy én is azért, mert nagyon szeretem Staffordot. Picit próbálom magamban is rédeni még. De egyébként azt, amit Patrik mondott, az teljesen adom. Tehát, hogy ez a csapat, ez így a, nem tudom, az NFL 10 legjobb védőjéből a hármat tartalmaz. A védelmében az így nagyon jól néz ki, de offenz oldalon valóban így egy liberális szotelkapon kívül igazából nincs kiemelkedő játékos. Nyilván Whitworth egy remek leftekről, de hát egy leftekről nem fognak győzelmek jönni a csapatodba. És talán egy picit többet gondoltak bele Staffordba, vagy lehet, hogy neki is egy második év kell, hogy igazán megértse ezt a rendszert? Ezt itt valamelyik kérdésben jól vetették fel, vagy nem tudom, te mondtad, Dani, hogy kell, lehet, hogy kell neki még egy év, amíg rááll arra, hogy egy valóban gondolkodó vezetőedző, vagy támadó koordinátor van mellette, aki már helyez rá úgy feladatokat, hogy azt elvárja, hogy oldja meg, de nem sugja a fülébe, mint előtte Goffnak, és elevi idő kell egyébként, de én itt beemelném az előző kérdésnél a forgalidőzítőst is. Itt lehet, hogy ez nem tudatosan, de ez a Rams majd rá fog kanyarodni, amikor kiérezett meccsei jönnek a playoffért, akkor elkezd működni a játék, és majd pont januárra fognak a legjobb formájukba lendülni, mert alapvetően azért megvan nagyjából hozzá a játékos állomány. Én sem látok el nagyon sokat Beckhambe. Igen, itt lehet, hogy mondjuk ott tett volna még egy plusz közepesnél jobb játékos, de amúgy lehet, ilyen kerettel az idővel lehet az Super Bowl-t nyerni.
Igen, egyetértem nagyjából, én inkább Patrik oldalán vagyok, hogy kicsit több kritikát fogalmaznék meg Staffordra, és egy kicsit kevesebbet megfél, vagy inkább a súlyozást tennék kicsit más, hogy mert minden kritika, amit Józsi összeszedett, az full jogos volt, nálam is inkább a százalékos dolog, az egy kicsit jobban Stafford felé húzott. Amit én még kiemelnék, az, hogy Robert Woodsnak az elvesztése az nagyon fontos. Tehát, hogy ő nem csak egy jó elkapó, egy korrekt jó elkapó, hanem ebben a sémában az ő blokkolása az nagyon-nagyon fontos. Tehát amit McVay csinál, az, hogy Kupp és Woods a két elkapója, akik baromi jól blokkolnak, az egyik legjobb blokkoló elkapók, legalábbis a jó elkapók között a legjobbak, az nagyon sokat számított ebben a rendszerben. Nyilván ez inkább ugye a futójátékoknál is, ott hiányzik Akers is ebből a szempontból, de szerintem ez nagyon alulértékelt aspektus annak, hogy Woods kiesett, mert át kell alakítani valamennyire ezt a rendszert, és szerintem egyébként meg ebben is, tehát ez még nem fejlett ki, vagy fejlődött ki McVay-nél, hogy akkor mit is kezdjen ezzel, hogy nincsen Woods-a, mert nem tudja ugyanazokat a játékokat jól játszatni, és a Beckham egy másik stílusú elkapó, úgyhogy szerintem ez egy fejlődési lehetőség még, hogy ezt esetleg McVay kitalálja a következő hetekben. Packers téma következik. Milyen lehetőségei lesznek a hosszú szomban a csapatnak, ha ne a Disney Rodgers idén valamilyen homeopátiás trükkel eljut addig, és megnyeri a főcsoport döntőt, azután a következőket még Geri sem meri elképzelni. Ha úgy alakul, akkor szerintetek marad, vagy ez a viszony inkább már iszony, bármi is lesz itt a következőkben, és hogy mit enged meg a cap space ilyen esetben. Capspace gyorsan elmondom, jó? És akkor utána a Rodgers marad, megy kérdésre, tudtok válaszolni. Szóval jelenleg a Packers minusz 38 millióban van. A jövő évi cap-et nézve, ez egy jelenleg bestre, és meg nem tudjuk, hogy mekkora lesz a cap, de ezzel nagyjából számolhatunk. Ugye Rodgers nélkül ez már csak minusz 19, Preston Smith-en csak minusz 7, Zadarius Smith, ha kivágják, akkor plusz 8-ban vannak, ha hosszabbítnak, akkor plusz 4. Nincs olyan sok mozgástér igazolásra, lehet nyilván átalakítani pár szerződést, hosszabbítani pár játékosra, de tehát nagyon nagy összegeket nehéz lesz felszabadítani áldozatok nélkül, úgyhogy én nem gondolkodnék, amikor a szurkolók helyében nagy igazolásokra a piacon. Főleg egyébként Rodgers még marad is, akkor meg aztán pláne. Balázsok, az megint neked testhez álló kérdés, hogy látod itt a Packers, Rodgers viszonylatot a Holtzonra meg a jövőre vonatkozólag?
Én másik oldalról kezdtem először meg, hogy mi van akkor, ha marad Rodgers, amit említettél, hogy mínusz 38 millióról indul a számláló, és a legnagyobb spórolási lehetőséget ugye akkor megtartjuk, és a két fisz kivágásával, átalakításával is még mindig mínusz 10-en áll a számláló, szóval itt úgy, hogy Bakhtiárinak most volt szerződése a nagyon sokat keresők közül, Kenny Clarknak nem olyan, hogy most kezdünk belelépni az igazán komolyabb éveibe, ilyen Billy Turnernek 3-4 milliókat lehet spórolni, mindezek mellett úgy, hogy Davante Adams free agent, és nincsen szerződése, és jó esélye, ha nem marad, hogy el szintén szeretne elmenni, tehát ide láncolni mondjuk csak egy taggel lehetne. Én inkább kifele látom egyébként, hogy ez jövőjét, tehát itt ha van Super Bowl, ha nincs, szerintem ez a kérdés azzal, hogy így alakították ki a volt szezonban a szerződését, ezzel a kvázi kilépési opcióval a szezon végén, ez nagyon arra enged következtetni, hogy innentől kezdve akkor ő utolsó esélyt megadja tényleg egy Las Vegas csapattal, Adams-szel, aztán jövőre megpróbálkozik mássanál. De mondom szerintem nélküle is egy olyan átmeneti évet kalkulálnék, mint ami jelenleg a Saints-nél van, hogy be fogják tudni nyilván lavírozni valahogy a caphez a keretet, pár hosszabbítással, átalakítással, egy-két kivágással, aztán egy ilyen szűk esztendő után lehet majd 23-ban ténylegesen komolyabban erősíteni, 22-ben meg egyébként teszem hozzá Rodgers nélkül, amúgy is tök fölösleges lenne, bármi Jordan Love-val szép évek jönnek, úgyhogy az elsőt rosszul kell elkezdeni.
Patrik?
Hát igazából nagyon sok mindent összefoglalhatok, én igazából csak annyit tennék hozzá, hogy én még mindig nem látom egyébként Rodgers máshol, mint a Packersnél. Egyszerűen annyira összenőtt ez a kettő dolog nálam, hogy persze látok problémákat, meg el is hiszem, hogy vannak bizonyos dolgok, de én számomra mindig hihetetlen, hogyha máshol fog játszani, illetve a Packers más irányító fog játszani, miközben Rodgers ott van a ligában. Én majd akkor hiszem el, hogy ezt ténylegesen látom, hogy megtörténik. És nagyon érdekes, hogy mi van akkor például, hogy mondjuk Super Bowl-ba jutnak, vagy mondjuk meg is nyerik azt, mert nem tudom, hogy ugyanez a szenárió akkor, hogyha mondjuk kiesnek megint az NFC döntőben, ha bejutnak, vagy ha nyernek. Tehát ezek nem tudom, hogy alakíthatják itt Rodgers kedvét, vagy a két fél kapcsolatát, de én nem gondolom azt, hogy vagy én tényleg meg fogom várni azt, amikor hivatalosan be lesz jelent, hogy ő elment, és majd akkor elhiszem.
Szerintem egy ember módosíthatja a dolgot.
De igen, így voltam Brady-vel is egyébként, tudom, de szerintem valójában azért nagyon nem láttuk.
Ezt nem kritikaként mondtam, hanem csak...
Ja, igen. Ezt egyetértem.
Szerintem, hogyha marad Gutekunst, akkor a Jazz menni fog, és maradni fog Gutekunst.
Én úgy látom, hogy most talán jobbnak tűnik a dolog, nincs balhé, de lehet, hogy félreteszik csak a szezonra. Tehát, hogy nem gondolom fixnek, hogy megy, vagy kisebb esélyét látom annak, hogy megy, mint láttam mondjuk nyár elején, vagy tudom mikor, de azt se gondolom, hogy megoldották a dolgokat, és fix, hogy maradt. Tehát...
Mondjuk, ha belebegtetik neki, hogy rendben, valahogy rábírjuk, hogy maradjál, itt van minden, viszont hát Davante-nak már nincsen hely, akkor ezen nem ott löki rájuk az asztalt.
Ez lehet, és nehéz megoldani Davante-t azért.
Tehát ez borzalmasan nehéz, ezt egy legjobban kereső elkapónak kéne tenni, úgyhogy plusz 38-an állsz, és mondom, nem tudsz sok mindenkit, tehát könnyen nem tudsz pozitív balavírozni, úgyhogy az ez itt marad.
Igen, de nagyon érdekes, ez majd a Packers FA kitekintő cikkünk, szerintem az nagyon érdekes.
Jó, persze, hogy ha hosszabbít a Adams-szel, akkor nyilván az első évben, nem tudom, veterán minimumot keresve meg lehet oldani, de tehát igen, nehéz lesz.
Következő kérdés. A Titans Petszel kapcsolatban ejtettem el én pár szót arról, hogy ezt már nehéz felolvasni így szól, akkor elmondom úgy, mintha Geri kérdezni. A Titans Petszel kapcsolatban ejtette Dani pár szót arról, hogy nem figyelte meg, de lehet, hogy blokkolási sémát váltott a Titans, azért ment jobban a futás a no-name futókkal. Mennyire egyszerű, bonyolult dolog ez a blokkolási séma váltás? Egyik hétről a másikra át tud állni a támadó fal egy új sémára. Gondolom ebben nagy szerepe van a falemberek képességeinek, nem csak fizikálisan, sőt inkább mentálisan. Illetve hogyan oldja meg ezt például a Miami fal a meccs közben, amikor egy balkezes kubéről át kell állni a jobbkezesre, vagy az ennyit nem befolyásol. Válaszok akkor én gyorsan, már én hoztam fel a témát hétfőn. A jobb balkéz az mindegy blokkolási fal szempontból, mert az nem nagyon változtat ezen. A Titans-nél ugye Henryvel főleg ezek a duó futások voltak, és akkor most nagyon bele lehet menni szakmázásba, de talán egy podcastben nehezebb, de az a lényeg, hogy a támadófal a védőfalat veszik ki nagy rész duplázásokkal, linebackereket viszont üresen hagynák, ami ugye alapvetően nem tűnik a legokosabb ötletnek, de Henryben nagyon jó, mert jól lát a pályán, tökül ki tudja kerülni, hogy melyik linebacker merre megy, és akkor ő nem arra fog berontani. Ugye ez jól is állt a tánytesztek, mert erős fizikális támadófala van, ellenben ez azért eléggé Henryre volt építve, és azóta most friss kimutatást nem láttam, de az első hetekben Henryvel, Henry nélkül több volt az inside zone futás, a split zone, a power, meg counter, tehát próbálkoztak mindennel, és nem állt még össze ez a futásbokás dolog. Most nem figyeltem meg annyira a Patriotsnál, vagy Patriots ellen, hogy pontosan miket használtak, de lehet, hogy most itt kitalálták, hogy melyik működik a legjobban. Úgyhogy az meg, hogy az átállás, hát nem a legegyszerűbb, meg ugye a zóna blokkolás és a power blokkolás az két valamilyen szinten különböző stílust igényel meg a támadófal emberektől. A power az ugye inkább erőre, fizikalitásra épít, ami a Titans-nél megvan. Zóna futások meg inkább atletikusságot és fürgeséget igényelnek, az meg kevésbé meg a Titans-nél, tehát nehéz szerintem most kialakítaniuk az identitásukat Henry nélkül. Valakinek hozzáfűzni való?
Én nem győztem kihúzni a gondolataimat, amit felírtam a téma kapcsán, úgyhogy nem, igen. De én sem hiszem, de egyébként azt annyit akartam még hozzáfűzni, hogy alapvetően mindegyik blokkolási séma megtalálható alapvetően minden playbookban, tehát nem csak arról van szó, hogy valaki, ha power blokkolás játszik, akkor soha egyetlen zónája sincsen, csak persze. Sokkal nagyobb az arány. Tehát, hogy itt arra, hogy mennyire nehéz az átállás, mindenki tud mindent, csak mindenkinek van egyfajta stílus, amiben jobban tudja magát érezni. Szerintem ez az átállás akár lehetséges is, de egyszerűen, amit említettél, hogy egy erősen zónablokkoló, nem tudom én, Rams támadófal nem fog tudni neked elmozgatni nosztekölöket egy az egybe, mert nincs meg hozzá a fizikalitás a belső támadófal embereknek, mert arra volt felépítve, hogy könnyűek legyenek, és hamar felérjenek a második szintre is akár.
Ha Patrik nem fűsz hozzá semmit, akkor a Vikings a következő témánk. Geri már múltkor is kérdezte, hogy mi a helyzet a Vikings, azóta pár meccsre okosabbak lettünk, mit gondolunk? Látunk esélyt Zimmer elküldésére, Gerinek meggyőződése, hogy elsősorban az ő és a stábja hibája, hogy elbukják ezeket a simán nyerhető meccseket. Patrik, hogy állsz ez? Te okosabb lettél egyáltalán igen. Az utóbbi pár hétben?
Egyáltalán nem. De ugyanott állunk szerintem a Vikings-szal kapcsolatban, nagyon-nagyon nehezen belőhetők, mert most oké, persze azt mondjuk, hogy elbuknak simán megnyerhető meccseket, de néha megnyernek olyanokat, amik nem nekik állnak feltétlenül, vagy nem ők az esélyesei. És ezért nem lehet állást foglalni szerintem Zimmerrel kapcsolatban sem, mert persze azt várjuk, hogy lépjenek tovább már, és van egy nagyon jó magja az offense-nek például. A defense az egyébként szerintem nevekre nem feltétlenül annyira jó, hogy Zimmer nélkül is mondjuk összeálljon olyan teljesítményre, amit most tud. És az egyetlen dolog, amiért én elküldeném Zimmert, és lehet, hogy meg is fog történni, mert egyszerűen nem ragadhatsz meg egy ilyen szinten, ahol már a Vikings évek óta van, és idén se fog valószínűleg sokkal tovább jutni, hogy most vagy az lesz, hogy épp bejutnak a playoffba, vagy épp lemaradnak, aztán ha meg bejutnak, akkor meg valószínűleg kiesnek az első körbe. Ugye az irányítót nem nagyon tudod mozgatni, mert ilyenkor az lehetne, hogy hozol egy jobbat, de hát azért ez nem így megy. Úgyhogy vérfrissítés kell, és ha megy Zimmer, akkor valószínűleg egyébként a stáb is erről, Chesterrel beszéltünk, hogy valószínűleg ez úgy kivitelezhető ez az egész dolog, hogy igazából mozdítasz sok mindenkit, és reményeket szabba, hogy ki tudsz ebből egy jobb eleggyel jönni.
Balázs?
Igen, én is azt mondanám, meg ezt beszéltük a múlt heti adásban a pénteki Under Pressure-ben, hogy el lehetne már lépni valószínűleg Zimmertől, és ugye ott elvitettük, hogy ez a 49ers elleni meccs évvégén lehet, hogy kulcs lesz, ugye ezt elvesztették, tehát hogyha mondjuk megyünk ezen az analógián, akkor lemaradnak a playoffról, akkor reális esélyt látok, hogy tényleg elküldik Zimmert. Én is azt gondolom, hogy reális esélyt látok arra, hogy többen megy vele minden stábtagja, Spielman helyét nem gondolnám, hogy veszélybe lenne, alapvetően a keretmenedzsment szerintem nem tűnik rossznak. A mai napig Cousins volt a legjobb elérhető irányító az FA-n, az utóbbi jó pár évben őt ide tudta hozni, most, hogy nem lett belőle szupersztár, az már nem rajta múlik. Draftjai sem rosszak azért. Tehát én azt mondom, hogy itt a general managerben nincs veszély, de alatt az Zimmernek most már kezd forró lenni a talaj.
Én szerintem okosabb a Vikings kapcsán, meg Zimmer kapcsán sem, tehát szerintem ugyanúgy ingázok, hogy el tudom képzelni, hogy elküldik, nem vagyok benne biztos, hogy jobban járnak vele, hogyha elküldik, mert hogy azt mondom, hogy valószínű, hogy rosszabb főedzőt találnak, nem biztos, de hogy nem gondolom valószínűnek, hogy most egy húda jó főedzőt el tudnak csábítani.
Az a baj, hogy szerintem jobban állna ennek az egész keretnek egy offense mind vezetőedző. Szerintem jobb az offense állományuk, és emellé rosszul néz ki, hogy defense oldali a head coach.
Ez lehet, ebben van valami. Gábor, kérdésre következik, ezt szerintem gyorsan meg fogom csak válaszolni. Ha van egy olyan csapat, ahol az irányító elit, de a támadó fal gyenge nevekből áll, és mégis az egész együtt jól működik, tipikusan Green Bay, bár egyébként szerintem ez csak most a sérüléseken, mindegy, akkor van olyan statisztikai mutató, ami alapján el lehet dönteni, hogy ez a jó teljesítmény az irányítónak köszönhető, mert gyorsan megbelik a labdától, vagy a támadó fal edzője nagyon érti a dolgát, és a kevés a tagsát OL emberekből is sokat kihoz. Például azoknál a passzjátékoknál, amiknél az irányító két pásot mesztén tovább tartogatja a labdát, mennyiszer van sértetve, esetleg megütve, erre van-e valami mutató. Igen, az ESPN-nek a pass block win rate-je az hasonló dolgot feszeget, ott két és fél másodpercben húzták meg a határt. Ha nem bukod el a blokkodat, akkor az nyilván pozitív, ha ennyi időt elbukod, akkor rossz munkát végeztél, ha ezen túl bukod el, akkor nem értékelnek negatívra. Nyilván a PFF-nek az értékelésében is benne van ez, amit nem láttunk konkrét a statisztikákban, de nekik is van ilyen win rate mutatójuk, csak ez már nem érhető még nekünk sem, de ott ezt bele kalkulálják a számszerű értékelésükbe. Van-e hozzáfűzni valótok? Nincs, akkor menjünk tovább Ákos kérdésére. Kicsit kuriózum topik, hogy ilyen tömétel nem beszéltünk. Ákos a feleségével nézett meg egy mérkőzést, és a felesége tette fel az alábbi kérdéseket, tett fel kérdéseket a cheerleaderekkel kapcsolatban, amire Ákos sem tudott válaszolni. Azok a kérdések, hogy ők is profik el, mint a játékosok, vagy ez csak egy mellékállás, hogyan kerül be valaki ide, van-e valami toborzás, bármiféle kritérium neki. Az rémlik, hogy mintha tiltva lenne a játékosok és cheerleaderek közti kavarás, mi lehet ebben a büntetés. Én egy gyors Google után nézést végeztem a témában, mert én sem vagyok otthon annyira ebben, de azt néztem, hogy meccsenként átlag ilyen $150 tudnak kapni, meg nyilvános szereplésekért $50-75, szóval nem egy főállás, főleg, hogy csak évi hazai, ugye 8-9 meccs van, vagy playoff van, mondjuk mit tudom, 11 toborzás válogató az van, feltételezem, hogy nincs kimondva ilyen kritérium, de nyilván vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni, akár kor, akár szépség, vagy hát legtöbb helyen biztos, hogy vannak ilyenek, még ha ezt nem is fogja kimondani. És én is azt olvastam, hogy játékosokkal nem lehet semmiféle kapcsolatuk, tehát nem is flörtöletnek velük, meg semmi, maximum ilyen nagyon nyilvános eseményeken pár szót váltatnak, vagy nem tudom, ilyesmi a szabályzat van, valami ilyesmi. Valaki találta más információt?
Én csak azt láttam a meccseken, hogy nagyon tartják magukat a szabályhoz, és amikor itt feléjük futna egyik játékos, akkor még nagyon fürgén szaladnak el az irányból, szóval nagyon fegyelmezettek. Egyébként én csak szeretnék Ákosnak gratulálni ezzel, hogy a feleségével tud NFL meccset nézni. Itt azért így bekapcsoltam az irigykedést.
Sőt, még kérdése is vannak a meccsek kapcsolatban, az az igazi kuriózum.
Én úgy gondolom, hogy jó választás született.
Szép. Bendi kérdései következnek, ezek az utolsók, de van belőlük, vagy hat, úgyhogy még van témánk. Az első, az Jalen Hurtshez kapcsolódik, hasonló számokat hozott az első 15 kezdő meccsén, mint Lamar Jackson, és Lamart is sok kritika érte az első évében, másodikban viszont MVP lett. Szerintetek érdemes adni még egy évet Hurtsnek, vagy új irányító után kéne nézni? Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan, ha új irányító mellett döntenek, ti az Eagles helyében inkább a drafton hoznátok valakit Hurts helyett, vagy trédálnétek egy veteránért. Patrik?
Ezt szerintem sokszor beszéltünk már erről a dologról, és mindig attól függ, hogy ha tudsz helyre hozni valakit, akkor kit tudsz hozni. Tehát egy jelen esetben az Eagles helyébe akkor éri meg Hurtset lecserélni, hogyha egy olyan irányítót tudnak találni, akivel hosszú távon tudnak építkezni, és egyértelműen jobb. Most a drafton hozni valakit egyébként Hurts helyére, igen, Hurtsnek nagyon sok dolgon kéne javítani, nem a legtökéletesebb irányító, nem véletlenül volt második körös, de hogy a jelenlegi drafton sincsen olyan játékos, aki tisztán első kört érne. És ezért nagyon nehéz, hogy egy ugyanolyan fiatalba belefektetni, én most nem biztos, hogy megcsinálnám, viszont az egyértelmű válasz az én szememben az, hogy Watsont megpróbálja megszerezni az Eagles, mert ő egy olyan játékos, aki egyértelmű előlépést jelent, ő kellően fiatal is ahhoz, hogy még hosszú távon lehessen mellé építkezni, vagy akár vele már most haladni, úgyhogy ha az Eagles tényleg hajlandó most ilyen dolgokba gondolkozni, akkor nálam ő az egyetlen ilyen opció.
Már?
Igen, én is azt írtam fel, hogy nem jó az irányítók az idén, szóval onnan nem látnám, hogy biztosan tudnának Hurtshez képest előrelépni, tehát én Watson nem is lettem bele, de egyébként teljesen jogos a felvetés, hogyha őt, esetleg Wilsont, esetleg Rodgers, tehát hogy itt a veteránok közül valakire le tudnak csapni, aki jobb, mint Hurts, akkor nyilván be kell vetni mindent, mert azzal a csapat rögtön Super Bowl contender tudna akár lenni, de hogyha nem, akkor inkább maradnék Hurtssel, várnék még egy évet, ki lesz a következő drafton elérhető, mert az idejéből biztosan nem tudnak jobbat húzni, aztán lehet, hogy két év múlva másodjuk látjuk majd ezt, de a jelenlegi tudás alapján ez ennél biztosan nem tudnák jobbat, szerintem.
Igen, draft szerintem is a jelenlegi tudásunk alapján kvázi kizárható, tehát annyira azért játszott jól Hurts idején, még ha nem is hú de jól. Nagyon statok azért rossz, tehát jobban mutatnak, mert elég sok garbage time statisztika volt benne, de ez most mindegy is. Tehát szerintem a draft az nem lesz opció. Az igen, hogy egy veterán szereznek, tehát hogyha Watson nem elérhető lenne, mert hogy felmentik, és akár akarnak is az Eaglesnél játszani, akkor lehet, és akkor az jó lenne. Ha ő nem, akkor Wilson lehet még opció, én most már ide jobban kételkedek benne, de az Eaglesnél tudom, hogy szeretik, úgyhogy ő lehet egy ilyen opció, hogy akkor értek cseréljenek. Most azt mondanám, hogy Hurts lesz jövőre is az Eagles irányítója, aztán meglátjuk. Patriknak, ha minden igaz, akkor mennie kell.
Így van, úgyhogy sziasztok, srácok.
Fájó szívvel elköszönünk, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük,
akkor Balázsral nyomjuk le. Van még egy ilyen 6 kérdés, ha jól számolom, vagy 7. Első úgy szól, Trevor Lawrence első szezonja nem úgy alakul, ahogy vártuk, de a franchise nem könnyíti meg a dolgát. Szerintetek, ha Russell Wilson, Tom Brady vagy Patrick Mahomes egy hasonló csapatban kezdte volna a pályafutását, akkor is sztárrá váltak volna, és Lawrence hibája, hogy ő nem tud érvényesülni, vagy Lawrence mosdatható a csapat miatt, és még kijöhet belőle az a tehetség, amit beláttak a szakértők. Mint gondoltok, az elkallódott top 10-es tehetségeknél mennyire múlik magán a játékoson, hogy fel tud-e nőni az elvárásokhoz, és mennyire a körülötte lévő csapaton, edzői stábon, stb. Én pont Lawrence-ről írtam cikket, most végeztem vele, és amikor ezt hallgatjátok, akkor már oldalon is fogjátok tudni olvasni, vagy legalábbis délelőtt biztosan. Úgyhogy ezt a részét mindenképp átadnám Balázs neked, hogy Lawrence-ről mi a véleményed, és mit láttál tőle az eddigiek során.
Jó, én elsőre a második, tehát először a második felében hangzottak okay. A válaszolnék itt a top 10-es tehetségeknél, mert szerintem borzalmasan sokat számít. Tehát alul van értékelve egy játékosnak a landingje az NFL-be. Igen. Én azt mondom, hogy a tehetséghez képest is inkább 60-70%-ban az dönt egy játékos karrierjéről, hogy az első egy-két évét hol, milyen körülmények között, milyen fejlesztéssel tudja eltölteni. És itt nagyon-nagyon jó példa szerintem a két évvel ezelőtt, igen, draftról Okuda szerepe, aki botrányosan jó cornernek nézett ki így a scouting alatt, és sikerült egy petrisás, teljesen alkalmatlan edzésmunkával, nem tudjuk, hogy most jelenleg sérült-e, hogy teljesen leépíteni, vagy mondjuk menthető-e még a karrierje, de hogy itt az, hogy valaki hol kell el, azt szerintem egyáltalán nem fontos a draftot. Tehát akár játékosok is inkább csak a pénz miatt gondolkozhatnak abban, hogy az első kör, második kör, harmadik kör, de az, hogy hova kerülsz, az határozza meg, nem tudom én, tízjátékosból hétnek a karrierjét. És akkor van az a 2-3, aki meg olyan generációs tehetség, olyan szintű kimagasló tudása van, hogy neki szinte, mondanám, hogy mindegy, persze nem teljesen, de hogy át tud lendülni akár egy ilyen nehezítő körülményen is. És egy picit Lawrence-t ebbe a kategóriába kéne sorolni nálam, ebbe a 2-3 játékosba, akinek a tehetsége alapján bárhol csillognia kéne. Látjuk, hogy nem csillog, tehát itt rögtön felvetődik, hogy akár nála is lehet keresni a problémákat. Én szerintem azért most már lassan eljutunk oda, hogy nem hangosan, de egy picit azért fel kell húzni, hogy valóban rengeteg a túldobott labda, nincsenek túlságos özetesen az elkapók, egyáltalán nincs jó személyzet körülötte, az edzői stábról még annyira nem beszélve, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz dolga van, de egy picit talán egy ekkora sztárnak több csillogás kéne mutatnia, még ha nem is gondolom, hogy sokkal többet, mert sokkal többet volna reális így látva a körülményeket, de szerintem egy picivel ennél talán jobb játékot tudott volna mutatni, de hogy nagyon nehéz helyzetben van, az biztos, és de még annyira nem félek a karrierjétől, de mondjuk, hogy tényleg az előbbi, vagy a korábbi kérdésre az lesz a válasz, hogy Meyer marad még egy évet, és itt semmi változás nem lesz, akkor mondjuk két szezon után már lehet kongatni egy picit a vészharangot, hogyha ugyanez megy.
Igen, nagyjából elég hasonló gondolataim vannak, meg hasonlókat fogalmaztam meg. Szerintem annyiban vilatkoznék talán, hogy első évben szerintem még egy ilyen generációs tehetségtől sem elvárható, hogy minden hátráltató tényező ellenére is igazán magas szinten teljesítsen, hogyha ez így lesz jövőre is, akkor azért már jobban lehet aggódni. Abban meg full egyetértek, hogy nagyon nagy részt azon múlik, hogy hová kerül egy játékos. És ezt én is alul értékeltem szerintem amúgy eddig, és most egyre jobban kezdem belátni, hogy nagy részt azon múlik, hogy hová kerülsz.
Tehát én is kontextusban mondanám, hogy nem feltétlen azt várom el, hogy ő most a Jaguars-szal harcoljon a playoffért, mert láthatóan nagyon-nagyon messze van ez a csapat tőle, de az, hogy Lawrence-nél nem tudom, a legrosszabb 10-be biztos, hogy benne van, most az 5-be talán nincsen, de hogy ennél csak tőle egy picivel talán jobb játékot vártam volna még ennek ellenére is, de mondom, itt szerintem sok tényezőben lehet egy picit most.
Igen, kifejtettem a cikkben a dolgokat, úgyhogy azt olvassátok el szerintem, de sok mindenről írtam benne, nem mondom, hogy jó lesz, mert azt majd eldöntitek, de sok minden szóba kerül benne. Következő kérdés, a Clemson, bár idén visszaesett, az elmúlt 10 évben az Alabama mellett talán a legjobb egyetemi csapat volt, mégsem volt a draftokon akkora felhajtás a Clemson játékosai körül, mint az Alabama játékosok körül. Ez szerintetek minek köszönhető? Ezt átadom neked, a Kalics az inkább a te terepped, úgyhogy...
Igen, hát olyan pont rossz, hogy pont most ment el Pacik, aki meg a fő embere a Kalicsnak itt a szerkezőségen belül.
Igen, az alapvetően, hogy mennie kell, akkor ezt előre hoztam volna.
Igen, alapvetően egy ilyen 2 éve, 3 éve követem mélyebben, előtte én is leginkább csak NFL-re foglalkoztam. Szóval egy picit szerintem a Clemsonnak a jó szereplése így az utóbbi jó pár évben abba az irányba ment el, vagy amiatt következett be, mert az Alabamán ugye tényleg a legjobb játékosokat tudják összegerebézni, és tényleg szinte ők választanak először a boltba. Ezért az ő keretük mindenkinél erősebb, tehát hogy hozzájuk mérni szerintem nagyon nehéz bárkit. A Clemson is alattuk van egy polc, de ez mindig egy nagyon magas polc. Ott szerintem az eredményeket inkább azok szolgáltatták, hogy itt két bortalányosan jó irányító váltotta, mind college szinten, és remélhetjük mind egyetemi, hogy NFL szinten is egymást a Clemsonnál. Ugye Lawrence volt már freshmanként is a kezdőjük, ez ugye akkor ezek 3 évet lefedett az elmúlt 3 évből, és őt megelőzően most abban nem vagyok biztos, hogy egy év kimaradás volt-e, de szerintem igen, Deshaun Watson előtt, érkezése előtt. Vagy lehet, hogy 2 is, de lényeg az, hogy ez közel volt egymáshoz a két irányító, és hogyha csak így belegondolunk, hogy Kelly szinten mennyi játékos fordul meg, és mennyi kerül be az NFL-be, mennyi lesz ebből valóban jó játékos, akkor itt azért lehet mondani, hogy Watson már egyetem is egy rendkívül jó irányító volt, Lawrence meg még jobb volt nála, tehát hogy itt a kizányított teljesmény nekik nagyon-nagyon felhúzta a mutatójukat. Egyébként a Clemson nem volt egy rossz program, tehát azért minden évben jön 1-2 elsőkörös tehetség, és mondjuk top 100-ban is kihúznak 3-4 emberüket, de azért az a fajta dominancia, mint amit az Alabama mutat, az szerintem nem is elválható tőlük, mert egyszerűen alapvetően a program nem ugyanakkora talán, nem ugyanakkora az erősségük.
Menjünk akkor tovább. Pár héttel a szezon vége előtt, melyik rekordok fognak jó eséllyel megdőlni?
Erről nem tudom, te gyűjtöttél-e valamit, mert én csak ilyen szóbeszédből emlékszem, hogy a futott rekordra persze, mivel jó esélye van, vagy van esélye Taylornak, Bradynek a passzra, de Cooper Cupnak talán az elkapás darabszámra?
Hát, yardokra volt inkább, de most már kevésbé. Azt néztem, hogy szerintem a nagy rekordok nem igazán fognak megdőlni. Esetleg a passzolt yard Brady-től, hogyha most még itt belehúz, legtöbb irányító által futott a Lamar-tól, az lehet megdönti a tavalyi rekordját.
Mennyire számít ugye nagy rekordnak?
Hát igen, de ugye szek rekordra van esély.
Igen, azt akartam még beemelni.
De nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ezek meg lesznek. De azt, ha jól néztem, akkor Gerettnek most, ha pontosan ugyanezt ütemet tartja, mint eddig, akkor pont ugyannyia lesz, mint tehát 22,5 lesz, mint Trehennek. Tehát még feljebb kell kapcsolnia, mint amit eddig mutatott.
Hát igen, nem meg tudom, ugye pont ez a szek is olyan, ugye, hogy itt nagyon szerencsésnek kell lenni, hogy igen. A pressure-ed az a szekké is rájön. Tehát ezt prediktinálni előre nagyon nehéz.
Igen. Úgyhogy most amellett vagyok, hogy az ilyen nagy rekordok nem fognak idén megdőlni. Esély, meg azt mondom, hogy tényleg a passzott yard, az Brady közel áll hozzá viszonylag.
Szerintem Taylor nem tudom Taylornak, hogy kéne termelni, hogy ez nála meg legyen, de én se látom. Tehát az volt ugye mostanában szóbeszédben, de azt látom egyik legkevésbé.
Már is megnézem, mert neki van ugye 1205 yard, de nem volt még bájon a Colts. 1700 yard végezne, ha jól számolom most. Úgyhogy ez lehet, hogy csak rosszul számolok valamit, de nem, mert így, úgyhogy az sem igazán lesz meg. Elkapott, most Cooper nincs előttem, de azt is már is gyorsan felcsapom, hogy hogy áll. Pillanat múlva. Ugye neki van most 1237 yardja, és volt már bye week-jük, tehát akkor 11 meccsük volt, 17-re felszorozva 1911. Mennyi volt meg az a rekordja?
2100?
Ja, megnézem. Jó kis podcasting.
Nem, 1964.
Ez is benne volt még a 2000-en belül. Most még nem tudom, 1964, igen. És Kupp meg 1911, tehát...
Nem mondjuk, az akár egy szoros is
lehetne. Még. Igen, fejjel kell még csavarni, az még akár meg lehet. Ha már említettük Jonathan Taylort, akkor hozzá kapcsolódik a következő kérdés. Elképesztően játszik idén, 5,8 yardos átlaggal futott 1205 yardot, ráadásul most is kevesebb kísérlet van, mint a hetek óta sérült Derrick Henrynek. Mennyire a futó és mennyire a támadó fal érdem egy ennyire kiugró teljesítmény, tekinted a véve a statisztikákat és kettőjük elkapó teljesítményét és egyéb körülményeket, adottságokat, melyiküket látnátok szívesebben a csapatotokban?
Kezdem én.
Persze, mindig kezdtem.
Hát én látom a csapatomban Derrick Henryt light verzióban, úgy hívják, hogy AJ Dillon.
Hát de... elég light még.
Jó, igen, de hogy a stílus az itt ezért lett draftolva. Egyébként én tehát, hogy az, hogy melyiket látnám szívesebben, ha választani kéne inkább Henryt, mert szerintem csak szépen egyéni teljesítményben jobb futónak tartom, és pont az mutatkozik meg, ami az első részéhez kapcsolódik, hogy mennyire számít itt a támadófal munka. Taylor egy nagyon-nagyon domináns támadófal mögött tud jól játszani, egy liga egyik legjobbja mögött, és a Tennessee-ben meg egyébként egy nagyon-nagyon rossz, idén főleg rossz támadófal mögött volt Henry, még idén is kiemelkedő, szóval szerintem ez mutatja, hogy képességekben azért Taylor is egy nagyon jó játékos, de erre egy másik szinten van. Én inkább őt választanám sajátomba, de alapvetően nagyon szeretem Jones-t, és hát nem mondom, hogy kezdek megbarátkozni Dillonnal, de lassan megtűröm, úgyhogy köszönöm szépen, el vagyunk így Green Bay-be a futóknál.
Igen, hogyha fizetni kéne a futóknak nagyobb összeget, akkor egyiket se szeretném a csapatommal látni, ha ez a kérdés. De hát nyilván igen, tehát támadófal érdem az óriási, tehát Henry is, vagy bocsánat, Taylor is akkor indult be, hogy igazán, amikor összeállt a kezdőötöse a Colts-nak. Előtte sem volt rossz nyilván, tehát nem arról van szó, de hogy akkor volt igazán domináns, amikor a Colts-nak a kezdőötöse összeállt, mert azért az egy elég brutál jó fal. Ha az a kérdés, hogy melyik a jobb futó, akkor még Henry-re teszek. De...
szerintem nagyon kevés
futó. Taylor lekapások vastosabb egy kicsit. Nagy különbség nincs, azt mondanám.
Tehát nagyon kevés futó tud igazán konzisztensen domináns lenni fal nélkül, és szerintem Henry ebben a kevesekben van. Taylornál még ezt nem láttuk, persze azért, mert kvázi mindig volt előtte egy jó támadó fal. tehát mondjuk nem is lett volna egy meglátni, de évelején mondjuk nem voltak annyira jók, ahogy mondtad is, és nem is volt ilyen jó a szám.
Következő kérdés, következik 67%-os pontoság mellett 3013 yardot és 23 TD-t passzolt, mindössze 3 interception mellett. Bár kevesebbet beszélnek róla, de kiválóan játszik. Szerintetek egy jobb csapatban, például Rams, hazban tudná lenni az MVP címért és a Super Bowlért?
Nekem nagyon egyértelmű nem a válaszom. Én szerintem Kirk Cousins most is egy jó csapatban játszik, és ennyire tudja felemelni őket. Egy picit lehet, hogy még talán jön, lehetne több győzelmük, de ez már sokszor volt róla szó, hogy a Vikings amúgy mindig szoros meccseket játszik, mindig vezetnek, mindig ott vannak, egyszerűen csak elbukják a végét sokszor, vagy többször, mint amit azt a erejük talán kéne, hogy mutasson. De szerintem Cousins az ennyi. Tehát ő most valóban karrierje tetején játszik, és ezt a szintet, ezt most hozza, a csapata ennyire tud vele domináns lenni. Én egy picit kifényezett Andy Daltonnak látom most már egyre jobban Cousins. Tehát én nem voltam vele sohasem, nem szerettem, nem volt ellenszenves nekem, de szerintem ő egy liga középmezőny irányító, akinek talán Daltonhoz képest több a kiemelkedőbb meccse, de nem gondolom, hogy ő bármikor top 5 beszélgetésbe fel kéne merüljön, és talán a top 20-on kívül se. Ő egy nagyon stabil szintet tud hozni, de ennél jobb csapatot körülötte kicsivel tudnék csak elképzelni, alapvetően ez egy legjobb offense is lehetne.
Nagyjából egyetértek, kicsit talán pozitívabban látom, de annyiban mindenképp egyetértek, hogy azért jó offenszben van, és azért ezek a számok, ezek nagyon-nagyon jól mutatnak, meg tényleg nagyon jól játszik, de azért könnyű helyzetekben is passzol nagyobb részt, tehát hogy nincs, tehát megvan ezért könnyítve a dolga, inkább így próbálnék fogalmazni. Nekem az a bajom Cousinssal, hogy nagy meccseken, filmműsor időben, amikor nagyon kell, akkor nem megy neki. És,
igen,
és nyilván van egy-két ilyen győzelme is, de összességében nem megy. És azt nem látom, hogy ezt le tudja vetközni, mert ő személyiségileg is egy olyan irányító, aki előre megtervez mindent, és még a meccsölti beszédeit is kb. Leír és bemagolja, tehát azért az is egy érdekes sztori, de hogy tehát ő egy ilyen irányító, aki az ilyen improvizálós és nagy dolgok megoldását nem várhatjuk. Tehát,
igen, ő a jó tanuló az iskolában az első padban.
Ja, igen.
Nem tudom, nekem az, hogy egy rossz csapatban biztos, hogy nem tudnak kiemelkedő lenni. És szerintem a jó irányító ott kezdődik, hogy akár egy rossz csapatból is felfele jön kifele. Tehát, hogy felfele próbálja húzni a csapatát is. Ezt Cousinsban nem látom, hogy ő egy bottom csapatból közepesbe tudna előre viszkelni.
Uh-huh. Igen. Utolsó előtti kérdésünk. Idén sérülésekkel küzd, a top 4-ben legtöbbet választott 4 fantasy játékos, McCaffrey, Henry, Kamara és Cook is. Mindannyian futók és rajtuk kívül is rengeteg futók is sérülésekkel. Clyde Edwards, Hiller, Elliot, Swift, stb. Szerintetek lenne valami módja, amivel jobban meg lehetne védeni a futókat, csak az NFL-es csapatok nem foglalkoznak velük, vagy ez egyszerűen járulékos veszteség, és a futóknak ezt vállalniuk kell?
Szerintem röviden egyébként az járulékos veszteség, ezt vállalniuk kell, de egyébként maga a kérdés, meg az ötleték nagyon érdekes, hogy abban az irányba megy el ugye a liga, hogy védje a játékosokat, és hetente szólalunk fel arra, hogy már egy legyintéssel is roughing the passert lehet kihakszolni, amikor az irányító még gyakorlatilag el se esik, csak mondjuk két lézzel meglökik egy picit, és hátrálnia kell. Ehhez képest ugye a futóknak tényleg, hát sajnos pozíciójukból adódóan dőlniük kell, mint a legyeknek, de ezt szerintem nem lehet kiütni a fociból. Tehát annyira sok futót tudsz válogatni, hogyha van egy futód, aki az utolsó 2 yardért, 1 yardért nem küzd meg, és megy feljen előre még a plusz yardokért, ha nem kezd el bevetődni a golvonalnál, és inkább vissza, hogy letérdel, vagy le vagy a földre, hogy ne üssék meg azok a védők, akkor ez nem fog eljutni már, lehet, hogy az NCAA-be se, az NFL-ben meg főleg. Tehát ez egy ilyen sanyarú sors. Talán azt gondolom, hogy a legkisebb tehetséggel lehet futónak lenni az NFL-be, tehát hogy rosszul hangzik, de hogy minden más pozícióban sokkal több mindennek kell összeállnia, hogy te egy NFL szintű játékos legyél. Egy futóban szerintem ez a legkönnyebb bejutni futóként, és emiatt ez nem muszáj, vagy kiemelkedő, tehát muszáj vagy nem féltén át esetet is belemenni ezekbe az ütközéseikbe.
Ezzel az utolsóban nem feltétlenül értek egyet teljesen, hogy legkevésbé tehetségesként, mert azért tehát rendkívül atletikusnak kell lenned, erősnek, mozgékonynak, tehát azért itt is nagyon-nagyon
tehetséges. Csak hogyha ilyen a nagy halmaz veszik az emberekből, akkor nem tudom én, ebbe a kategóriába 30 ember illik bele, a támadófal előírásokban meg 8. Tehát vagy csak most mondtam két számot. Tehát arányaiban szerintem több emberből tudsz válogatni, akiknek az alapjai megvannak egy jó futóhoz. Aztán persze ott már kell a tehetség, hogy közülük kiemelkedjél, csak nagyobb szórásból egy irányítónál nem is kell ugye elkezdeni sorolni, hogy mennyire kevés ember képes hasonlóan átlátni és gondolkozni a pozícióba. Így értettem, lehet, hogy akkor azt mondtad megfogalmazás.
Így jobban egyetértek. Amúgy az előző résszel is, hogy ez van, tehát ha valaki futónak áll, akkor ezt kell viselnie, mert fogyóeszközök egyszerűen, és nem véletlen, hogy minden magasan draftolt, és minden nagy szerződéssel rendelkező futó kiesik, tehát pont a héten voltak ilyen képek Twitteren, hogy a top, nem tudom, 10 legjobban kereső futóból, aztán 8 nem bevethető jelenleg, vagy valami ilyesmi, most a pontos számra nem emlékszem, de hát tehát, hogy ez a futóposztnak a velejárója, és fantasy szempontból érdekes, hogy akkor lehet, hogy nem érdemes futókra beruházni, és akkor ugye volt ez a zero RB stratégia évekkel ezelőtt, aztán ez kicsit kiment a divatból, de hogy ez most megint egy másik kérdés, de hogy igen, tehát a futóknál ez van, és ezt minden, hogy hát most évente valamennyire fluktuál, mert valamikor jobban kijönnek a sérülések, valamikor kevésbé, de összességében azért nem véletlen, hogy a futók értéke az nem olyan magas, és ebben a sérülések is nagy rész benne vannak.
Egyébként én fantazi kitekintő kapcsán gondoltam csak megelmíteni, mert én pont idén kísérleteztem ezzel a futós dologgal egy picit. 4 ligám van az idei szezonra fantasyben, és mindegyikben kivétel nélkül azt hiszem az első 3 pikkem az futó volt, függetlenül attól, hogy hol volt az első pikk, tehát 3 futóval kezdtem a draftjaimat, és az 1-2-ben vagyok, azt hiszem a liga legalján 2-3 csapatban, 2-ben pedig az első 2-ben vagyok, szóval ennyire. Lehet, hogy ez csak egy-egy példa, de nálam pont 50-50%-kal jött ki ennek az eredményessége, úgyhogy nagy konzekvenciákat nem tudtam levonni.
Hát lehet kellett meg kísértezni azzal, hogy nem húzza a futót meg ilyenek.
Hát az majd jövőre lesz, vagy hát legalábbis, már biztos, hogy nem fogok így tartani, mint idén, hogy csak a running back-ek.
Diversifikálni kell, és akkor egyik ligában jó leszel, másikban nem. Nekem ez teljesen így van. Tehát nekem nem hasonlóan, mint neked, csak én mondjuk nem volt ilyen kifejezés stratégiám, de nekem is ott van, hogy vannak ligáim, ahol nagyon alján vagyok, vannak a közepén, van az elején. Idén kevesebb az elején sajnos, de ez van. Így is kijönnek a dolgok, úgyhogy. Utolsó kérdése jön Bendinek, meg az adásnak is. Egy kollégámmal beszélgettünk nemrég arról, hogy szerint 3 éven belül akár 18 meccses is lehet az alapszakasz. Szerintetek ez reális, vagy több időbe fog telni, esetleg marad sokáig a 17 meccs, vagy akár ezt a 17-et is eltörlik időben? Erre most kivételesen válaszolok én először, mert ugye az új kollektív szerződést két év írtak le, de ott ugye 10 évre szól, és ott abban benne van, hogy nem lehet 18, hanem 17 meccses lesz. Úgyhogy ez azt hiszem 2030-ig, vagy 29-ig, most már nem emlékszem pontosan. Tehát addig biztos, hogy nem lesz 18. meccs, de szerintem utána nem vagy elképzelhető, hanem előbb-utóbb biztos, hogy eljutunk ide, meg lehet, hogy majd, sőt, valószínűleg még tovább is, azt majd meglátjuk mikor, de biztos, hogy növekedni fog már több pénz.
Igen, szerintem azt pont akartam mondani, hogy szerintem az biztos, hogy nem kerül elő, hogy eltörlik ezt a 17-et, ha már ilyen nehezen kiharcolták, az esélytelen, hogy ez visszamenjen. De egyébként pont a héten csodálkoztam rá, hogy még van hátra 6 alapszakasz hét, hogy ez milyen furcsa, már ennyi eltelte után, már azt az egy meccset is, hogy megérzi az ember sok év elteltével, hogy még plusz egy lesz, és én is azt mondom, hogy ha valamikor változni fog, ugye a szerződés lejárta után, akkor ez pozitív irányba fog, lehet, hogy akár rögtön 2-vel, de hogy kevesebb biztos nem lesz, az biztos.
Igen, most megnéztem 2030-ig. Lehet, hogy egy évvel előtt aláírják az újat, de tehát, hogy 2030 előtt nem várható az emelés, utána viszont előbb-utóbb biztos, hogy fog jönni a 18. meccs is, meg lehet liga bővülés is, de ez nyilván ezek nagyon előrevetítő dolgok is, lehet csak 30 év múlva lesz új csapat a ligában, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb az is meg fog valósulni. Lehet, hogy már öregek leszünk, De szerintem ott, tehát, hogy
ez mondjuk az érdekes, az,
több meccs felé.
Na igen, hát tökéletes, hogy amiből több pénzt lehet kihozni, arra hajlandó lesz a liga, hát és igen. A több csapatból nyilván többet lehet kihozni.
De hát ez, nem, ez sem mostani táblat, vagy időtáblat, ez is ugye minimum 2030, de lehet azt hiszem közben is berakni. De mindegy, nem gondolom, hogy ez most aktuális téma, csak...
Igen, meg ugye a bővülésnél rögtön kettőnél kell szerintem, hogy vagy akkor teljesen átkerül a jelenlegi
hát igen.
NFC oldalt, hogyha csak egyet veszel be.
Igen, az a helyzet, ugye ez a 32 csapat, ez most annyira tökéletes felállás, hogy nehéz lesz ezt megbolygatni, és valószínűleg a 40 lesz a következő jó.
igen. Sok London, Mexikó, Peking, meg még pár.
Budapest. Na jó, ennyi volt a kérdezfelelkodásunk. Jó, bő másfélvel beszélgettünk, és ráadásul a végén még Patrik nélkül kellett, úgyhogy az még rövidebb is lett. Lehet, hogy a héten már biztos podcastunk, de hétfőn jelentkezünk az összefoglalással. Gondolom Patrikkal, de esetleg nem biztos, hogy jövünk egy adással, úgyhogy akkor leszünk legközelebb, addig is olvastok minket az oldalon. És a másik, hogy már a Discord nem csak a támogatóinknak, hanem az összes előfizetőnknek elérhető és lehet beszélgetni velünk, az ő többi támogatóval, illetve most már előfizetővel, úgyhogy próbáljátok ki. Szerintem jó móka, meg elég jó kis közösség alakultott ki. Még egyszer akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük szépen a nagyon szuper kéréseket, már megint jól összeragtett őket, és majd legközelebb karácsonyi podcasthez fogunk várni, ott kicsit komolytalanabbakat és viccesebbeket, de majd jelentkezünk legközelebb. Tartsatok velünk hétfőn is, addig is, sziasztok!
Hello, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.